Rásbékességet kívánok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Bibliai Házasság Gondozó Szolgálat csendes napján. Egy rövid imádsággal kezdjük meg a mai alkalmunkat. Mennyi édesatyánk, köszönjük neked, hogy összegyűjtöttél minket ezen a napon. Köszönjük neked, hogy te adtad a házasságot, adtad a házasságnak az intézményét. Köszönjük, hogy biztosan tudhatjuk, hogy tőled van. Köszönjük azt is, hogy neked erről nagyon szép terved volt. Pontosan eltervezted, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Adtál hozzá társat, hozzáillőt. Bocsásd meg, hogy ezt is, mint minden mást a bűneset kapcsán elrontottunk. Szeretnénk téged arra kérni, hogy taníts minket arra, hogy mi volt ezzel a célod, mi volt ezzel a terved. Bocsásd meg, hogy annyira átszövi az emberi bűn, hogy már néha nem is tudjuk, hogy mire való ez, miért kell. Kételkedünk abban, hogy egyáltalán van-e létjogosultsága. De köszönjük azt, hogy te nem szűnsz meg hirdetni a te igédet. Köszönjük azt, hogy Jézus Krisztusban egészen új értelmezést adtál ennek. Kérünk téged arra, hogy hagyd tudjuk ezt megérteni, megfejteni. Köszönjük, hogy elhívtál minket, hogy tanítasz minket, hogy újra és újra lehajolsz értünk, ha mi becsaptuk az ajtót akkor is. Kérünk téged arra, hogy egyen-egyenként kapjunk most valami üzenetet, valami áldást tőled. Legyen ez a nap számunkra valóban felfrissülése a házasságunknak és a veled való kapcsolatunknak a megújulása. Amen. Miért is tartunk ilyen házassági csendes napokat? Egyrészt a világban ez az a hét, amikor a házasság hetét több helyen Angliából indult ez a kezdeményezés, amikor a házasságra fókuszálnak újra és újra az emberek egy héten keresztül, hirdetik annak fontosságát. És hát azt gondolnánk, hogy hát ez olyan magától érthetődő dolog, aztán egy picit körbenézünk a világba, és látjuk, hogy a házasságban már lehet, hogy úgy kell majd egymást nevezni, hogy szülő egy, szülő kettő, aztán amikor egy picit is olyan intézkedések történnek egy országban, ami szeretné azt, hogy a házasság megerősödjön, hogy a gyerekvállalási kedv megnőjön, akkor nagyon szellemes újságok jelennek meg tényleg egyedi humorral, ellés címen, hiszen ha az ember szül, akkor az ellés. Gondolom, ő maga is így nevezi a gyerekének, így mondja el, így mondja tovább. Tehát, hogy egyszerűen nagy a baj. Nagyon sokan azt gondoljuk, hogy jó lenne, hogyha a házasságok megerősödnének, de látjuk azt, hogy egy komoly ellenállás van ezzel kapcsolatban, és talán megértjük, hogy nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk, hanem az a házasság, ami tulajdonképpen kifejezné az egyház és Krisztus kapcsolatát. Ez mindenféleképpen támadás alá van téve, és hogy ne lássuk azt, hogy ennek a lényege az, hogy megértsük azt a szeretett kapcsolatot, hogy Jézus Krisztus soha nem hagyja el a gyülekezetet, hogy olyan szeretett kapcsolatban él vele, hogy táplálja. Ez lenne tulajdonképpen a házasság, amit megélhetnénk ember és ember között. Érthető, hogyha így tekintünk erre, hogy nagyon komoly támadása van ezzel, a sátának nagyon komoly támadása van ez ellen, és hogy állandó támadás alatt van a házasság, hogy ne tudjuk ezt megélni, tudjunk ezért dicsőíteni az mennyei atyánkat, hogy ez így lehetett. Ezt a napot azért szerveztük, hogyha már ilyen széles körben lehet azt hirdetni, hogy a házasságnak nincs értelme, lehet kritizálni, lehet szidni, akkor azok a hangok is megszólalhassanak, akik azt mondják, hogy de köszönjük neked, Uram, hogy adtad, és hogy van ennek értelme, és hogy újra és újra megérthetjük azt, hogy mi ennek az értelme. Ezért is tartjuk ezt a mai napot, a témánk is az intimitás. Ma már, ha erről van szó, mindenki azt gondolja, hogy csak a szexről lehet szó. Beszélgettem a Lacival, mondta, hogy aki ezért jött, hogy itt milyen praktikákkal kell ezt tenni, az lehet, hogy csalódni fog ebben az előadásban, de nagyon reméljük, hogy egy sokkal mélyebb módon fogjuk megérteni azt, hogy mit jelent ez a szó, hogy intimitás. Ezért is hirdettük ezt meg, kicsit tabu témának érezzük, de csak a szex miatt egyébként nagyon sok mindent tudnánk erről a dologról mondani. És mielőtt elkezdenénk ezt a mai napot, egy nagyon kedves társaságot szeretnék bemutatni. Ők vállalták azt, hogy egy picit színesebbé teszik, és amit a emberi szavakkal itt én kicsit dadogva próbálok elmondani, azokat énekben fogják ők elmondani, amit szerettek volna ezzel kapcsolatban mondani. Úgyhogy megkérem a karvezetőt, hogy jöjjön ki, és mondja el, hogy miért pont ezt a két éneket választottál.
Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit a kórus nevében. Kettő énekkel készültünk erre a mai napra. Az egyik a János 3.16 alapján készült, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A második pedig a 146. Zsoltár alapján készült, dicsérem az Urat, amíg élek.
Nagyon szépen köszönjük az énekkarnak, vagy a kamara karnak a szolgálatát, és szeretném megkérni Horváth Géza nagy tiszteletű urat, hogy tartsa meg a nyitó áhítatot.
Áldás békesség a gyülekezet nevében, nagy szeretettel köszöntök mindenkit, a mieinket és a vendégeket is ezen az alkalmon, és akik most érkeznek, lóránt lehetőségetek, hogy előrébb gyertek, jó? Vannak még itt székek, bár komolyan vesszük, hogy kerüljétek az előülés, de nem mindig hasznos és jobb itt, mint annyira hátul. Persze kicsi babával, most lehet hátul lenni, hogy éppen ki tudjatok menni, ha nagyon szükséges. Kedves testvérek, kívánom, hogy egész nap az Isten igéje legyen a középpontban, akkor is, amikor halljátok az előadást vagy a bizonyságtételt. Én is szeretnék két igeverset felolvasni, mégpedig a mai napi újszövetségi igéből, a János írása szerinti evangélium 7. fejezetének a 37. és a 38. versét. Az ünnep utolsó nagy napján pedig felállt Jézus, és így kiáltott, ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. Aki hisz bennem, amint az írás mondta, élő víz folyamai áradnak annak belsejéből. Mivel sokótokat ismerve tudom és sejtem, hogy ezt az igét mindannyian nagyon jól ismeritek és többször hallottátok, ezért most engedjétek meg, hogy ne a szomjúságról beszéljek, hogy mi az, és Jézus Krisztus ezt hogyan tudja megelégíteni, mert erről nagyon sokszor hallunk, hanem három olyan gondolat jutott eszembe, három olyan kifejezés, amely tulajdonképpen így nincs benne a Szentírásban, mégis ennek az igének a fényében különös vonatkozást fog kapni, és különös jelentése és jelentősége lesz. Az egyik az, amit sokan ismertek, akik autót vezetnek, az úgynevezett éves szervíz. Akik kocsit vesznek, tudják, hogy legalább évente vissza kell vinni a szakszervízbe, és akkor ott megtörténik az olajcsere, meg az átnézés, meg utána ugye egy egész borsos számlát majd a végén kiállítanak. Annak nem nagyon szoktunk örülni, és akkor néz mindenki, hogy mi került ezen ennyibe. Tulajdonképpen, amikor az Úr Jézus feláll a lombsátrak ünnepén, ez a lombsátrak ünnepe is a zsidók számára, ez egy olyan ünnep volt, amelyet, ha furcsa is, de ezzel a szóval lehetne illetni, hogy egy éves szervíz. Mert mi történik egy éves szervízen? Hát az, hogy a kocsi futott x kilométert, elfáradt az olaj, azt le kell cserélni, meg a szűrő is már tönkrement, vagy tönkremenőben van, ahelyett is újat kell betenni. Ez az éves szervíz mindig tehát egy ilyen múltnak a következménye, és egy jövőre való felkészítés. Az az érdekes, hogy a lombsátrak ünnepe is pont ilyen volt, vagy hasonló volt ehhez, mert a zsidóság arra emlékezett, hogy Isten hordozta őket a pusztában, amikor sátrakban laktak, és a lombsátrak erre utaltak, hogy olyan Istenünk van, aki nem feledkezett meg rólunk, aki büntetésében is irgalmas és kegyelmes, és aki hordozott 40 éven keresztül bennünket a pusztában. És ennek az ünnepnek volt egy jövőre néző aspektusa is, hiszen az előttük levő aratásra, amely előttük volt, arra kértek erőt, áldást, kegyelmet, jó időt, külső körülményeket. Tehát a jövőre nézve is volt egy ilyen felkészítése ennek az ünnepnek, és ha nem is úgy jött ide valaki, mint amikor az autót úgy visszük a szervizbe, hogy nem indul el, ugye, ismerős, vagy vontatjuk, vagy beviszi a tréler, hogy vége és nagy baj van. Kívánom, hogy ez a nap is az Isten igéjének fényében ilyen szervíz legyen, amikor esetleg valaki a fáradt olajat, vagy a fáradtságát felcseréli egy újjal, egy felfrissülést ad Isten a csendes napban, a szolgálatokban, a bizonyságtételekben, amikor egymás hite által is meg tudtok erősödni, és kívánom, hogy ilyen ünnep legyen ez a mai nap is, ez a csendes nap. A másik, ami eszembe jutott, hogy a televízióban, a hírekben hallottuk, hogy az amerikai elnökön megtörtént az éves kivizsgálás. Lehet, hogy hallottátok, én nem is tudtam, hogy van ilyen, persze sejtettem, hogy azért biztos nem kell neki 8-9 órát állni az STK rendelő előtt, hogy azért biztos kézben tartják az elnököt, de azért most valahogy ugye bejelentették nekünk is, hogy megtörtént az éves kivizsgálás. Hát ugye nálunk legfeljebb az éves tüdőszűrő volt kötelező, most talán már az sem, mert most már nem probléma, de emlékszem, hogy még nekünk a munkahelyre is mindig vinni kellett az éves tüdőszűrő papírt, és ugye évente el kellett menni. Persze a mi falunkban ennek hallatlan örültek az emberek, mert azon a napon nem kellett munkába menni, akkor igazolást kaptak, és nem kellett bemenni dolgozni. Azt meg le lehetett tudni fél óra alatt, jobb esetben a tüdőszűrőt, és akkor mindenki szabad volt egész nap. Legyen ez a mai ünnep ilyen éves kivizsgálás is. Hiszen Jézus Krisztus is ezt akarta, arra azt, hogy álljanak be az emberek az ő fénysugarába, hadd világítsa át őket, hogy ki az, aki szomjazik. Hogy aki szomjúhozik, jöjjön én hozzám és igyék. Lehetne ezt kérni Úgy, ahogy kéri a zsoltáros is, hogy vizsgálj meg engem, Uram, és nézd meg, ha van én nálam a hamisságnak valami útja. Olyan jó lenne, hogyha ez a mai nap is ilyen lenne, ami számunkra, hogy Jézus Krisztus mellett, az ő közelében, itt a testvéri közösségben, úgy megvizsgálnánk az állapotunkat, megvizsgálnánk a lelki állapotunkat, mert a testivel nagyjából tisztában vagyunk, de a lelki vizsgálat is sokszor olyan, mint a testi, hogy halogatjuk, nem vesszük komolyan, és valamikor már akkor megy az ember, amikor már késő, és esetleg az orvos azt mondja, hogy hát most tetszik jönni, hát sokkal hamarabb kellett volna. Adja meg az Úr, hogy ez a mai nap is ilyen legyen, ilyen éves kivizsgálás így február közepén, ez a mai csendes nap a számunkra, hogy Isten megvizsgálhasson bennünket, ki az, aki szomjúhozik, és Jézus Krisztus felajánlja a gyógymódot és a gyógyírt, mert ő mindig tudja azt, hogy mit kell adni, ő mindig tudja azt, hogy mire van szükségünk, és mi az, ami kell nekünk. És mindig a megoldást adja, legyen tehát ilyen éves kivizsgálás. Kellemetlen egy ilyen vizsgálat, nem szereti senki, gondolom, ugye akik orvoshoz megyünk, mert le kell vetkőzni, meg aztán olyan vizsgálatot is csinálhatnak és végezhetnek, ami hát éppen kellemetlen a mi számunkra, meg fájdalommal jár, de nézzétek, azt mondja az ége, hogy előtte leplezetlenek és mezítelenek mindenek. Vegyük komolyan, hogy felesleges pulykálnunk az Úr elől, felesleges takargatni valamit, mert ő előle elrejteni semmit nem lehet. Látja a lelked minden bűnöm, melynek átkasult. Legyetek tehát ezen a mai napon őszinték Jézus előtt. Mert ő tud és akar segíteni, hát segítsen a mi bajunkon. A harmadik gondolat pedig, ami évenként szokott lenni, az éves leltározás. Ez is jutott eszembe az ige kapcsán, amikor elolvastam, hogy az éves leltározást, bár most már a február nem ennek a hónapja, mert ezt január elején megteszik, ugye általában január 10-éig a cégek, meg üzletek, meg elég sok minden zárva volt, mert mondván, hogy éves leltározás. És az ilyen éves leltározásnál vesszük számba, hogy hogy állunk, mi az, ami hiányzik, mi az, amit rendelni kell. Bár ebben a mai számítógépes világban már ez egy gombnyomással is talán elrendezhető. De hát jó az, amikor mindent számba veszünk, és Jézus is azért áll fel az ünnep utolsó napján, hogy vegyék számba az emberek, hogy tényleg miért jönnek, vegyék számba, hogy miért, mit keresnek ott az ünnepen, vegyék számba az, hogy a külsőségekre törekszenek, vagy a belső lelkit akarják, vegyék számba, hogy mi kellene nekik. És ebben a leltározásban Jézus Krisztus azt mondja, hogy aki szomjazik, az jöjjön én hozzám, és igyék. Mert egy ígéretet is fűz ehhez, és ez is nagyon kedves, mert aki hisz én bennem, élő víznek folyamai ömlenek annak versejéből. Tehát Jézus azt mondja, hogy azért legyünk az ő közelében és közösségében és közelségében, mert ha mi magunk nem veszünk tőle áldást, akkor nem lehetünk áldássá mások számára. És Isten azért adta a házasságot, azért rendelte a házasságot, ezt a csodálatos ajándékot és lehetőséget, hogy ne csak áldottak legyünk, hanem áldássá lehessünk. Élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Ezen a mai napon nézzük meg, hogy vajon mi is szűkében vagyunk-e annak, amit bőséggel kellene továbbítanunk, vagy továbbadnunk másoknak. Nézzük meg a leltározásnál, hogy vajon nem hiányzik-e a mi életünkből is, házasságunkból, kapcsolatainkból a megértés, vajon nem hiányzik-e a szeretet, vajon nem hiányzik-e a megbocsátás, vajon nem hiányzik-e a türelem. Szóval nem csak a vízhiány, a szomjas állapot vigyen oda Jézushoz, hanem minden hiány, mindnek a hiánya. amiben azt tudjuk a mai napon mondani, hogy igen, szűkölködünk. Szűkölködünk ezekben a dolgokban, a megértésben, a türelemben, a szeretetben, a megbocsátásban, az irgalmasságban, és ezért nem tudunk még kifelé is adni, mert azt mondjuk, hogy még nekünk magunknak sincs. Néhány nappal ezelőtt történt éppen egy érdekes jelenet, valaki felhívott telefonon egy fiatal férfi, hogy jönne beszélgetni, megbeszéltük az időpontot, el is jött, és amikor rákérdezek, hogy mondjon valamit magáról, az életéről, kiderül, hogy itt lakik a környéken, hát volt-e már nálunk, hát nem volt. Másutt volt-e, nem, ott se volt. És akkor most, hogy talált ide, vagy hogy talált meg bennünket, vagy engem? És elmondta, hogy a nagyon jó állása van. Először azt hittem, hogy biztos kéregetni jön, vagy valami anyagi segítséget kér. De mikor kitette a mobiltelefonját, akkor láttam, hogy nem, erről már szó sincsen. Bár nem értek a mobiltelefonokhoz, de tudom, hogy nem 5000 forintos, mint az enyém. És mikor kitettem, már láttam, hogy erről már szó sincs, úgyhogy meg se kellett kérdezni. Aztán ő maga mondta el, hogy nagyon jó állása van, nagyon jó fizetése van, belekezdtek egy építkezésbe, és aztán a házasságuk tönkrement, a felesége otthagyta a kisfiút, a gyermeküket, aki van óvodás korú most, tulajdonképpen úgy osztják meg, hogy 4 nap az egyiknél van, 4 nap a másiknál van, de még hivatalosan nincsenek elválva, és ő Jézus Krisztusban keresi a megoldást. Mondom neki, hogy hát nem is tudja, hogy milyen hallatlan ajándéka az Istennek, hogy ezt végezte el a szívében, mert hát kereshetné másutt is. Azt kérdi tőlem, hogy hol? Hát hol? Másutt is lehet? Hol? Persze, hát mehetne a kocsmába is, nem? Vagy a játékterembe, vagy a haverokhoz, vagy a barátokhoz, hát 1000 lehetőség van. Jézus ezért mondja, hogy aki szomjúhozik, jöjjön én hozzám. Miért? Mert az ember olyan, hogy mindent megpróbál, aztán majd utoljára Jézust. Mikor már sok orvostól sokat szenvedett, akkor hát ha Jézus Krisztus még azért tud segíteni. És nekem olyan nagy csoda volt ez a férfi, és megbeszéltük majd a következő találkozást is, meg a következőket, és milyen csodálatos, hogy ő neki rögtön ezt adja az Isten, hogy ő Jézusban keresse a megoldást. Jézusban keresse a gyógyulást. Van egy szép lelkiének, hogy a gyógyulást, megújulást csak tőled várhatom. Jöjj, légy az orvosom. Hát adja az Úr, hogy itt a házasságainkra nézve, a családra nézve, kapcsolatokra nézve, vegyetek és vegyünk új erőt, új kegyelmi fényt az Úr Jézus Krisztustól, legyen meg tehát az éves szervíz ezen a csendes napon, ha kell az olajcsere, ha kell a szívcsere, ha kell a lelkület csere, aztán legyen meg az éves kivizsgálás, legalább valamiben hasonlítsunk az amerikai elnökhöz, ha már mondjuk a bankszámlánk tekintetében nem hasonlítunk hozzá, vagy a poszt tekintetében, vagy a rang tekintetében, hát legalább valamiben hasonlítsunk, hogy azért mi is átesünk ezen a mai napon az éves kivizsgáláson. És a harmadik, hogy legyen meg az őszi leltározás, hogy nézzük meg, hogy mi fogyott el, nézzük meg, hogy mit kellene nem utánrendelni, hanem mit kellene újból megkapni. És boruljunk oda az Úr elé ezen a mai napon, hogy könyörülj rajtam, én Istenem, a te irgalmasságod szerint töröld el az én bűneimet, mert nála van a bocsánat, hogy féljük őt, hogy magasztaljuk és dicsőítsük. És hogy a házasságunk eredeti célját elérje, hogy áldássá tudjunk lenni mások számára, elsősorban a gyermekek, gyermekeink számára, aztán unokák számára, szűkebb vagy tágabb családtagok számára, hogy mindaz, ami nekünk bőségben van, abból még másoknak is jusson. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, áldunk a te szelíd, nógató hívásodért. Köszönjük, hogy az ünnep utolsó nagynapján felálltál, és nem múlt el úgy az ünnep, hogy az evangélium ne hangozzon el, hogy a lehetőség ne adasson meg az ottani embereknek, és köszönjük, hogy most is így szól a te igéd ezen a mai ünnepnapon. Köszönjük, Urunk, hogy ilyen szép téli napot adtál, amikor süt a nap, hogy ide jöhettünk, hogy elvállalták esetleg mások a gyermekeinket, azért, hogy mi nyugodtan figyelhessünk az igére. Köszönjük, Urunk, hogy újból itt lehetünk ezen a mai napon, és kérünk, hogy védj el a szívünkből most bút, örömöt, vágyat, és engedd, hogy egész nap át tudjuk magunkat adni a hallgatásnak, és ezen a halláson keresztül táplálj bennünket hozzánk illő eledellel. Áld meg ennek a napnak, Urunk, minden percét, a lelki részt, az ebédet, a szünetet, a beszélgetést, a kapcsolatépítést. Add, hogy gyógyuljunk a te közeledben, Úr Jézus, hogy valóban ne csak áldottak lehessünk, hanem áldássá is legyünk mások számára. Amen.
Köszönjük szépen ezeket a biztató szavakat. És most lesz szükség először erre a kis énekes füzetre, amit mindenki kapott a bejáratnál. És rögtön az első éneket, a 601-est, az igéddel áldj meg, bennünket fogjuk. És akkor majd szeretném megkérni a Selmeci Lacit és Ottiliát, hogy tartsák meg a bevezető előadásukat az intimitásról.
Áldás békességet kívánunk mindenkinek. Szeretettel köszöntünk mindenkit. Selmeci László vagyok, foglalkozásom szerint tanár itt a családunk. Feleségem Ottilia. Nagyobbik gyermekünk, illetve felesége ott a háttérben látható szemüvegben. Ők egyetemisták. Középső fiunk Éliás, a szakállal ő szakács, és van egy kisebb gyermekünk is, ő 6. osztályos, Sámuelnek hívják, és több mint 25 éve vagyunk házasok, és a bibliai házassággondozó szolgálattal már nagyon régóta együtt szolgálunk. Házassággondozást, lelki gondozást és egyéb ilyen feladatokat végzünk.
A teológiai tanulmányunkat, illetve a keresztény lelki gondozói tanulmányunkat a Belfasti Biblia Főiskolán végeztük, illetve én a Baptista Akadémián, Teológia Akadémián is tanultam, és a ottani diplomámat az intimitás témájából írtam, és az előadásunk során erre majd a kutatásomra időről időre utalni fogunk, illetve nagyrészt az előadás vázát ez a diplomamunka határozza meg. Szeretném elmondani azt, hogy az intimitás az egy óriási téma, és nagyon sokféleképpen értelmezik az emberek, ugyanakkor nagyon keveset beszélünk róla, és nagyon tabu témának kezeljük, ahogy Viktor is mondta itt a nap legelején, és valóban mi keresztények is nagyon bizonytalanok vagyunk ebben. Az előadás során sokféle aspektusáról, részéről fogunk beszélni az intimitásnak, és szeretnénk, hogyha elgondolkodnánk egyes részeken, elgondolkodnánk azon, hogy vajon minket ez a terület hogyan érint, mi ezt hogyan éljük meg a házasságainkban. És erre szeretnénk hívni mindenkit, hogy ebben a gondolkodásban, akárha jegyzeteltek, vagy ha otthon hazamentek, akkor tudjatok erről beszélni. A másik dolog, amit szeretnék mondani, most már érzékelhető is volt ebben a pár mondatomban, hogy szeretnénk kérni, hogy engedjétek meg a tegező formátumot az előadás során, mert sokkal egyszerűbb erről így beszélni számotokra. És a harmadik dolog, még mielőtt elkezdjük az előadást, azt szeretném mondani, hogy én egy féloldali agyi bénulással élek, és emiatt nem tudok állni itt egy jó bő órát, tehát engedjétek meg, hogy én oda majd leüljek, és akkor onnan fogok beszélni széken ülve. Hát köszönöm szépen, és akkor el is foglalnám a helyet, és elkezdenénk az előadást. Isten áldjon meg. Tehát ahogy már Laci is említette, a bibliai házassággondozó szolgálatnak a munkatársai vagyunk, és az elmúlt években több olyan házaspárral beszélgettünk, és kerestek meg bennünket, akiknek a házassága az intimitás hiányától szenved. A mai társadalmunkban valóban hiányzik a bensőségesség, és hiszem azt, hogy nagy szükségünk van az intimitásra, mind az egyéni életünkben, mind a házasságunkban, és egyáltalán az emberi lényünkből kifolyólag óriási szükség van rá. Az alkalmunk során szeretnénk rámutatni arra, hogy az Istennel való személyes kapcsolat és az általa rendelt házasság az, ahol leginkább meg tudjuk az intimitást érni, és igazán meg tudjuk tapasztalni. De egyáltalán mi is az intimitás? Ki iránt érezzük? Van-e Istennek köze ahhoz, hogy a bensőséges kapcsolatot hogy éljük meg? És hogyha igen, akkor mi a terve Istennek az intimitással az életünkbe? Miért hiányzik sokunknak ez manapság? Csak a szexuális életre irányul, vagy valami többet is jelent? Mi ellen kell védeni ezt a drága kincset, és mit tudunk tenni ezen a területen a házasságainkért? Ezekre és az ehhez hasonló kérdésekre keressük ma a választ.
Az értelmező kézi szótár szerint az intimitás szónak a jelentése és magyarázata az, hogy bizalmasság, meghittség, bensőségesség és közvetlenség. Az intimi vagy intima intimitás nem más, mint belül lenni, bent lenni, bensőségben lenni. Az intimitás szó tehát latin eredetű, az intimatus szóból származik, és valamit tudottá tenni más számára, ez az eredeti jelentése pontosan. Tehát nem érzelmi és fizikai közelséget jelent eredetileg, hanem őszinte szándékot egy információnak a megosztására. Egyfajta bensőséges kommunikációt és együttlétet jelent, amelyhez mindenféleképpen kapcsolatra van szükség. Elmondható tehát, hogy az intimitás az elválaszthatatlan a kapcsolattól. Sokan sokféleképpen értelmezik az intimitást, és ezzel kapcsolatban a feleségem utalt már a felmérésére, és ebből kiderül nagyon sok minden. Vannak olyanok, akik egyáltalán nem is foglalkoznak ezzel a kérdéssel, mások csupán csak férfi és a nő szexuális kapcsolatára redukálják le ezt a kérdést. Vannak, akik azt mondják, hogy ez egy bensőséges kapcsolatot jelent, két ember szoros kapcsolatát, meghitt kapcsolatként írják le, bizalmasságot, közvetlenséget, biztonságot jelent sokak számára, másoknak őszinteséget, megnyílást, kitárulkozást, megint másoknak szabadságot, feltétel nélküliséget feltételez, elfogadást hangsúlyozzák sokan. Akkor van, aki a kizárólagosságot említi, kapcsolat a társammal, amiben más nem fér bele, és sokan egyszerűen csak két ember magánügyének nevezik, amiben igen sok minden belefér, akár az anyagi dolgok is, anyagi ügyek is. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel a dologgal, ti hogyan fogalmazzátok meg az intimitást. Beszéltek-e erről? Gondolkodtok-e róla? És ha egyáltalán gondolkodunk ezekről, akkor mi jut eszünkbe erről? Az én véleményem szerint az intimitás az egy őszinte kitárulkozás egy benső meghitt kapcsolatban. Egy olyan kapcsolatban, ahol az lehetek, aki vagyok. Azt jelenti számomra, hogy egy bizonyos személynek, a házastársamnak feltárok magamból, és megengedek irányába dolgokat, illetve az ő részéről is elfogadok, és megengedek dolgokat. Ez egy bizonyos fokú kizárólagosságot jelent, mert nem mindenkivel vagyok intim kapcsolatban, illetve azt gondolom, hogy mindez Istennek az ajándéka a házasságban. Az intimitásban állarcok és megjátszás nélkül lehetek, és fejezhetem ki a szeretetemet a másik iránt, a társam iránt. Tehát az intimitás az egyúttal befogadást is jelent, amelynek során lehetőségem van megismerni a társam szívének érzéseit és gondolatait. A megismerés kulcsa pedig az őszinteség, az őszinte kapcsolat, és az a kommunikáció, ami közöttünk van, és amit folyamatosan ápolni kell. A valóságban, amiben talán sokszor, sokan nem is gondolunk bele, az intimitás ennél jóval több. Istennek a terve az életünkre nézve. Az intimitás Isten akaratát fejezi ki, és ezt képezi az ember életében. Azért teremtette az embert Isten, hogy kapcsolatban legyen vele. Tehát az intimitás az egyúttal Istennek az ajándéka, és az ember teremtettségéből adódik ez az egész. Istennel való intim kapcsolat összefüggésben van a házasságban levők ott megélt intimitásunkkal is, hiszen a leggyakrabban megismételt és elmondott ismérvek, mint például az önátadás, a bizalom, az őszinteség, a kitárulkozás, ezek egyaránt jellemzik az Istennel való bensőséges kapcsolatunkat is, és a házasságban megélt intimitást is. Ennél is tovább megyek, az ember intimitásra teremtetett. Ha megnézzük a Bibliát, a Bibliában a teremtés történetben, sok mindent megtudhatunk arról, hogy Isten mit gondol az intimitásról. Mózes első könyvének a második fejezetében, az ötödik versében, amikor az Úristen a földet és a mennyet megalkotta, még semmiféle mezei fű nem volt a földön. Semmiféle mezei növény nem hajtott ki, mert az Úristen nem bocsátott esőt a földre. Ember sem volt, aki a termőföldet megművelje. Akkor pára szállt fel a földről, és mindenütt átitatta a termőföld felszínét. Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és az élet leheletét lehelte orrába. Így lett az ember élőlényé. A Biblia tudósítása szerint tehát Isten az embert a föld porából formálta, és az élet leheletét lehelte belé. Az itt használt görög szó, a didómi, az a jelentés, ennek a szónak a jelentése az, hogy adni. A Szentírás tanítása szerint az ember egyrészt anyagból, másrészt pedig Istenből való. Isten, amikor az ő lelkét lehelte az emberbe, akkor önmagát adta. És ebben a szellemi közösségben szinte tapintható az intimitás. Az intimitás itt kezdődik. Az Isten és az ember közötti kapcsolatban van az eredete. Isten azért teremtette meg az embert, mert benne akart élni, és kapcsolatban akar lenni vele. Isten a legmélyebb tulajdonságát, a szeretetét úgy mutatta be, hogy megteremtette az embert. A Biblia szerint Éva teremtése előtt ez történt. Ezt mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat. 1. Mózes 2. fejezet 18. vers. Mivel Ádám az állatvilágban nem talált magához illő segítőtársat, ezért mély álmot bocsátott az Úristen az emberre, és az elaludt. Akkor kivette az egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére. Az emberből kivett oldalbordát asszonnyá formálta az Úristen, és odavitte az emberhez. Akkor ezt mondta az ember, ez most már csontomból való csont, testemből való test. Asszonyember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Még mindketten mezítelenek voltak, az ember és a felesége, de nem szégyelték magukat. Mózes 1. könyve, 2. fejezet, 21-től 25. vers. Éve megalkotása is tehát egy nagyon bensőséges esemény volt. Ádám csontjából való csont, a felesége, és ennél meghittebb alapot nem is lehet adni a két ember kapcsolatának. A fenti igerészből, amit itt az előbb felolvastam, azt is megtudjuk, tehát, hogy a házasság Isten által rendelt kapcsolat, amelyben a férfivá és a nővé teremtett ember egyé válik, és egységben van a társával. Mezítelenségben és szégyen nélkül. Teljes feltárulkozásban, biztonságban és őszintén. Az intimitást jellemző szabadságot, feltétel nélküliséget, elfogadást és a másik szívének megismeretét, igazából ez a mezítelenség tükrözi leginkább. A bensőséges kapcsolat, a meghittség, a szoros kapcsolat, a bizalom, a közelség, a biztonság, az őszintesség, a megnyílás és a kitárulkozás szavak, mindegyike pedig összecseng azzal, amit a bibliai antropológia is megfogalmaz, hogy Isten az embert intimitásra teremtette, saját képmására, arra, hogy ő hozzá hasonlóan önmagát tudja adni a másiknak. Isten úgy teremtett meg bennünket, hogy vele és az általa rendelt házasságban éljük meg az intimitást. Ez talán úgy lehet leginkább szemléltetni, hogy a matematikában is van ez a halmaz, részhalmaz ábra, intimitásra teremtve, így teremtett meg bennünket Isten, és vele kapcsolatban vagyunk, és ezen belül pedig a házasságban is intim kapcsolatban élünk. Ez Isten terve a házasságra nézve, és az életünkre nézve is. A másik, ami nagyon fontos dolog még ezzel kapcsolatban, hogy az intimitás szent, illetve vannak spirituális összefüggései is. Ezt maga Isten szervezte így, a házasságban, házasságon belül mély intimitás élményt érünk meg. A szerelmes pár is úgy érzi először, hogy Isten is egymásnak teremtette őket, és ezzel a meggyőződéssel kötnek házasságot. Az intimitásnak ez a fajta spirituális tartalma az, ami összeköti és meg is tartja a házasságokat.
Mégis Isten terve, mint mindent tudjuk, a bűn miatt összetört, és ahhoz, hogy megértsük a problémákat az intimitás területén, szükséges látnunk azt, hogy a bűnbeesésnek, a bűnös természetnek nagyon nagy hatása van és következménye ezen a területen is az életünknek. Ugye a bűn alapmotívuma az a bizalmatlanság Isten iránt, kételj és hitetlenség. Viszont a bizalmatlanság ellehetetleníti az intimitást, és ebből kifolyólag számos probléma adódik, akár az önismeret, az Istennel való kapcsolatunk, vagy a házasságunk területén is. A bűnbeesés történetét a Mózes harmadik könyve, első könyvének harmadik részében olvashatjuk. Miután Ádám és Éva elhitték a sátán hazugságát, és engedetlenek lettek Istennel szemben, azonnal megtapasztalták az eddig nem ismert szégyenérzését. Észrevették, hogy mezítelenek, azt olvassuk. Elrejtőztek Isten elől, és megijedtek. Na most ez nagyon fontos, és emlékeznünk kell a mindennapokban is erre, hogy a szégyen az intimitás egyik fő akadálya, hiszen a lelki sebezhetőség pillanataiban jelentkezik. Amikor bizalmat szavazunk valakinek, akkor fölvállaljuk azt, hogy a szégyen veszélye fönnáll a kapcsolatunkban. Fel kell vállalni a kockázatot, le kell győzni az ijegységünket. Ha sokszor visszautasítanak, ha megvetéssel bánnak velünk, vagy ha hiányzik az irántunk való együttérzés, akkor mindennek a következménye az lehet, hogy elzárkózunk érzelmi szükségleteink közlésétől. Azt is tudjuk, hogy a bűneset következtében az ember alaptermészete a rejtőzködés. Ugye Ádám és Éva is elbújtak. És azóta szerepeket játszunk, és nem vagyunk önmagunk. Legtöbb ember identitását az határozza meg, hogy mit gondolnak róla mások. Mit gondolnak rólunk a szüleink, a házastársunk, a környezetünk. És ezeknek az elvárásoknak megpróbálunk megfelelni, állarcok mögé bújunk, és elrejtjük önmagunkat. Az intimitás alapvető ismérve az őszinteség és a bizalom. A rejtőzködés és a szerepjátszás nem engedi megvalósulni ezeket a kapcsolatunkban. És ezzel együtt mégis arra vágyunk, hogy igazán önmagunk lehessünk a kapcsolatban, a házasságunkban, hogy ne kelljen legalább a férjem vagy a feleségem mellett megjátszani magamat. Viszont ahhoz, hogy önmagunkat tudjuk adni egy kapcsolatban, helyes önismeretre van szükségünk. És az intimitásnak is ebben óriási szerepe van. Laci említette már ezt az intima szót, ami személyiségünk központja, amelyének az énünk legmélyebb rétegeiben rejtőzik. Itt találhatók a legrejtettebb érzéseink, ez ad helyet az indítékainknak. Egy bensőséges, őszinte kapcsolatban ezt osszuk meg a másikkal. A meghittségben nem csak a másikra találunk rá, hanem saját magunkra is. Ez egy nagyon érdekes dolog. Amikor valaki valódi intimitást él át a társával, egyre mélyebben és valóságosabban megismeri a másikat, de közben arra is rájön, hogy kicsoda ő valójában. Tehát az intimitás abban is fontos, hogy önmagam lehessek. Mert ha nem tudom önmagamat adni, akkor nem tudok őszinte lenni, nem tudok igazán bensőséges élményt átélni. Keresztény emberként ugye meg kell jegyeznünk, és valljuk azt, hogy Isten szeretett, örökbefogadott gyermekei vagyunk. Az egészséges személyiség erre az igazságra épül fel, illetve ez az emberi méltóságnak a forrása. Valódi identitásunk elsősorban Istenben, és egyedül Istenben gyökerezik. Amikor a kutatásomat csináltam, tettem föl ilyen kérdést, hogy hogyan határozzák meg az emberek a problémákat az intimitás területén az életükben.
Minden második ember úgy nyilatkozott, hogy nekik ez kihívás a házasságban, és az okok nagyon sokszínűek. Bizalomvesztés és a csalódást nagyon sokan jelölték meg. Nagyon sokan a rossz kommunikációt, a fáradtságot, a frusztrációt, a félreértéseket említették. Többeknek érdekes volt, hogy több nő és kevesebb férfi írta azt, hogy a szexualitás jelent neki problémát, de volt, akinek a megbántás, az önzés, az elvárásoknak való megfelelés jelentett nagyon nagy kihívást. De volt olyan is, aki másképpen értelmezi az intimitást, mint a párja, illetve hogy különböző személyiségek, és emiatt nem tudnak évek óta dűlőre jutni, akár a testi, akár az érzelmi igényeiket nem tudják úgy megosztani egymással, és azokat beteljesíteni. Nem tudom, hogy ti hogy ültök itt, hogy a ti házasságotokban mit jelent problémát ezen a területen. Meg tudjátok-e, vagy megmeritek-e fogalmazni ezeket? Erre bátorítalak benneteket, hogy érdemes ezen elgondolkodni, megfogalmazni és beszélni róla. Az egyik meghatározó ok az idő, illetve annak a hiánya. Ugye rohanó társadalmunkban nagyon felértékelődik az idő, és nagyon kevés van belőle. De nagyon érdekes, és ez egy nagyon paradox dolog, hogy az emberek úgy vélik, hogy az egyik legnagyobb kihívás az intimitás területén az idő hiánya. Ugyanakkor, hogyha belegondolunk, hogy a bensőségesség élménye általában nagyon rövid, pár másodpercig tart, vagy talán néhány percig, maximum néhány óráig, ha őszinték vagyunk, nem? Egy igazi bensőséges élmény nem tart napokig, hetekig, hónapokig. És mégis azt mondjuk, hogy erre a pár másodpercre, erre a pár percre, erre a pár órára nincs időnk. És ez egy óriási hiba. De ugyanakkor a bensőségesség élménye csodálatos módon mégis erőt és energiát ad a kapcsolatunkba, amelyet mélyen az emlékezetünkbe vésünk. De csak az állandóan ismétlődő bensőséges idő ad erőt és összeforrást egy kapcsolatban. Tehát Isten ezt úgy tervezte el, és ez egy nagyon klassz dolog, hogy bár lehet, hogy csak néhány másodpercig, néhány percig élhetjük meg magát az intimitást rövid ideig, de azt újra és újra és újra át kell, hogy éljünk, hogy megerősödjön a kapcsolatunk, megerősödjön a házasságunk. Én azt gondolom, hogy önmagában nem az idővel van probléma. Ma is ugyanúgy 24 órából áll egy nap, mint 50, 100 vagy 200 évvel ezelőtt. A probléma inkább a prioritásainkkal van, és az idő helyes vagy helytelen beosztásával. Feleségként és gyakorló lelki gondozóként úgy látom, és azt hiszem egyetértünk ezzel, hogy a kapcsolatunkat ápolni kell. Tudom, hogy sokszor ezt nehéz megoldani a gyerekek, a munka, a sok felelősség, a fáradtság miatt, és a listát azt tudnánk sorolni, hogy miért. A kihívás ebben az, hogy a hétköznapokban élünk, és Isten azt mondja, hogy a hétköznapokban éljük meg ezt a pár másodpercet, ezt a pár percet és ezt a pár órát az intimitás területén. Nagyon fontos az, hogy ápoljuk a kapcsolatunkat. Az idei házasság hetének a jelmondata az, hogy randevú egy életen át. Az egymással töltött minőségi idő, az egymásra való figyelés, a romantika erősíti a kapcsolatot. A Prédikátor könyvében olvassuk azt, hogy ideje van az ölelésnek. Hát a házasság az, ahol ez a legjobb hely, ahol ezt megélhetjük, és a legjobb idő, hogy ezt megélhetjük. Tehát szeretnélek bátorítani benneteket, hogyha úgy gondoljátok, hogy az idő hiánya miatt szenvedünk, az intimitás területén a házasságunkba, ne higgyétek el ezt a hazugságot, mert csak néhány percre, néhány órára kell időt szakítani erre. És a klassz dolog ebben az, hogyha egy szoros, tartós kapcsolat stabil, amit ezek az intimitás élmények ugye erősítenek bennünk, akkor az érzelmek jöhetnek és mehetnek. Ha egy kapcsolatban ezeket az érzelmeket és az érzéseket nem kell szégyelni, azokat meg lehet élni, azokat ki tudom fejezni, megnevezni, kimutatni, és mindenre a férjemtől, a páromtól, a feleségemtől megfelelő választ is fogok kapni, akkor ez hat az intimitás irányába, és ez nagyon jól hat egymásra. Ez egy nagyon jó gyakorlati összefüggés, hogyha belegondoltok. Szeretnélek bátorítani benneteket, hogy próbáljátok leküzdeni a szégyent, próbáljátok megélni és kifejezni az érzéseiteket, a gondolataitokat egymásnak, és higgyétek el, hogyha erre megfelelő választ kaptok, akkor ez oda-vissza hat, és megerősödik a házasságotok az intimitás területén.
Az intimitás a társammal, ez ugye egyszerre több tényezőt is jelent, és hogyha arról beszélünk, hogy az intimitás a társammal, az Isten által eltervezett egy testté válásnak a kapcsolata, akkor látnunk kell, hogy a házasság az a legnemesebb és legfontosabb emberi kapcsolat, amely személyes és bensőséges is egyben. Jól ismert igevers az, hogy a férfi ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik a feleségéhez. És lesznek ketten egy testé. Nagy titok ez. Az egy testé válásnál tudnunk kell az, hogy ez teljes feltárulkozást igényel. Mezítelenséget jelent a szív állapotának a láthatóságát. Mit jelent mezítelennek lenni és mégse szégyelni magunkat? Hogyan válhatunk teljesen egy testé? Fűtő Robi Robert szerint a házasságon belüli intimitás három fontos elemből áll. A szeretet és bizalom, az egymás figyelmes meghallgatása, a válaszadás és a biztatás. Az egytest érzését megtapasztaljuk, amikor a szerelmeskedés során a másikkal a testünk egyesül, és ez egy csodálatos érzés, de az eseteknek a többségében azért nem szabad elfelejtenünk azt, hogy két egymás szerető ember vagyunk csak a hétköznapokban, mert más a hivatásunk, más dolgokat gyakorolunk, különböző véleményünk van dolgokról, más adottságaink vannak, nagyon különböző módon végezzük a teendőinket, tehát sok olyan dologban, amiben mások vagyunk, és eltérőek. A társankkal való intimitásnak a másik összetevője az egymáshoz való ragaszkodás. A két test, a házastársak egy testé válása, ez a folyamat akkor kezdődik el, amikor a férfi és a nő elhagyja a szüleit, és a házastársához ragaszkodik. A ragaszkodás tehát egy aktív és céltudatos tevékenység, ami kitartó is kell, hogy legyen, hiszen a ragaszkodásnak köszönhető az, hogy a kettő egyé válik, és a házastársaknak a kapcsolata így egység lesz. Egyfajta fúzió jön létre, amelyben az egyik gyengeségét kompenzálja a másiknak az ereje. És ez teljesen új dimenziót nyit a kapcsolatban is. Ha a társunk szeretetében és megértésében biztosak vagyunk, akkor egyfajta szabadságot ad mind a kettőnknek ez. Ha úgy gondoljuk és azt feltételezzük, hogy ennek a teljes érzését akarjuk megélni, akkor nagyon fontos látnunk azt, hogy a két ember szoros kapcsolata nem szűnik meg azáltal, hogy mind a ketten külön-külön egyéniségek is lesznek. Ez a dolog nem zárja ki azt. És azt, hogy egymástól eltérő személyiségek vagyunk, és maradunk is, ezt a másságot tiszteletben kell tartanunk, és figyelnünk is kell. Mert Isten sokszor éppen ezeken a különbözőségeken, ezeken a másságokon keresztül akar velünk kommunikálni, vagy akar nekünk üzenni dolgokat. Isten az autonómia, a másiktól való függetlenség és a közelség vágyát is tehát így megadta nekünk, és ez a két vágy egymással ellentétes, és gyakran generál a kapcsolatokban feszültségeket, a házastársakban is, és a házasságokban is. Aki bölcsen szereti a párját, az mind a kettő vágyat elfogadja és megérti, és a házasságban, a saját házasságunkban meg kell tanulni azt, hogy hogyan adjunk teret a másiknak, hogyan tudjuk egymást támogatni a személyiségünknek a kibontakozásában. Az egyik feltétele az intimitásnak, a személyes térnek a tiszteletben tartása. Nem lehetünk önzők. Adni kell a másiknak, adhatjuk önmagunkat, az időnket, a figyelmünket, sok minden mást. És az egytesté való válás, az egymáshoz való ragaszkodás következő tényezője az egység. Isten képűségünket a házasságon belül az egységgel és a harmóniával is kifejezhetjük. Az egység a házasság minden területét érinti, azonban fontosnak tartom ezt kiemelni, hogy egység nélkül nincsen harmónia és nincsen intimitás. Annak a hiánya pedig súlyos problémákat okoz a kapcsolatban. Tény, hogy az egység kimunkálását nagyon sok vita és harc kíséri az együttélés a házasság során, de az egymáshoz való tartozás érzése, annak a fontossága és szépsége az, ami felülírja mindannyiunkban az meglevő önzőséget és az individualitást is. Ezért nagyon fontos az egység és a ragaszkodáshoz, annak alappillére az engedelmesség. Az ige is mondja, engedelmeskedjetek egymásnak. Efézusi levél 5. fejezet 21. vers. Tehát nem az a fontos, hogy a házasságban nem az a fontos, hogy mi az én saját akaratom, vagy annak az érvényesítése, hanem az a fontos, hogy ezt a terhet hogyan tudom elengedni. És ez a mai társadalmunkra is, mai társadalmunkban is jellemző, ez a rögeszmés ragaszkodás ahhoz, hogy az én akaratom, a saját énem az, ami igazán fontos. Igazából egyedül az engedelmesség az, ami elegendő szabadságot ad ahhoz, hogy képesek legyünk megkülönböztetni ezt a fajta makacs önfejűséget a valódi problémáktól. Az egység legnagyobb ellensége egy házasságban, tehát az öntörvényűség. Ez az akarom, úgy akarom megvalósítása. Az engedelmesség viszont segít a büszkeségünket és az önzőségünket korrigálni, illetve egymás iránti szeretetünk egyik kifejező eszköze is lehet. Ha állandóan csak a jogainkat követeljük, és azt hangoztatjuk, hogy kizárólag a mi helyzetünk, nézőpontunk vagy véleményünk a helyes, akkor nem tudunk a házastársunkkal igazából közeli kapcsolatban lenni, közeli kapcsolatba kerülni, és az is az engedelmességnek egy másik haszna, hogy megváltoztatja valójában a személyiségünket. Mert így sokkal mélyebb és intimebb kapcsolatba tudunk kerülni a házastársunkkal.
Az elején említettük, hogy a felmérésemből az is kiderült, hogy vannak olyan emberek, akik az intimitás és a szexuális élet közé egyenlőséget tesznek, és kizárólag csak ezt értik ez alatt. Hát remélem, hogy mostanra már egy kicsit megértjük azt, hogy Isten ennél sokkal többet tervezett az intimitással, nem csak erről szól, de azért a szexualitás és az intimitás kapcsolatáról is beszélnünk persze kell. Először is azt szeretnénk kiemelni, hogy Isten a szexuális kapcsolat helyeként a házasságot jelöli meg. Nem előtte, nem mellette, nem utána, hanem benne kell ezt átélni. Keresztényként mi is ezt az isteni rendet valljuk. A szexualitás a házasságnak, mint egy nagy egésznek egy része, de önmagában haszna vehetetlen. Sajnos nagyon sokan ezt az isteni rendet és a helyet nem veszik figyelembe, nem veszik figyelembe a házasság szentségét, amelynek következménye az, hogy sebzetté válnak, és az intimitás területén ezt viszik magukkal a későbbi kapcsolatukba, a későbbi házasságukba. Lelki gondozóként nagyon sokszor tapasztalom ennek súlyát, hogy sok probléma az intimitás területén, akár a szexuális élet területén az, hogy nem vettük figyelembe Isten rendjét a házasság előtt, már sok mindent megélnek az emberek ezen a területen. Angolul a szexuális aktus, az úgy mondják, hogy making love, szeretett csinálást jelent. Magyarul mi is nagyon szépen ki tudjuk fejezni, szeretkezünk. Ugye abban is benne van a szeretet szó. Talán ez fejezi ki legjobban azt az érzést, ami a pár kapcsolatát elmélyíti, és ami a párnak energiát ad. Isten örömre teremtette az embert, a szeretkezés, a férj és a feleség közös öröme. A szeretkezés intimitást teremt a férj és feleség között. Egy olyan szoros köteléket ad közéjük, amihez nincs hozzáfogható. A tudomány is igazolja ezt. Néhány évvel ezelőtt két amerikai tudósnak jelent meg tanulmánya, akik az agyi működést és a szerelmeskedést vizsgálták, és az ő könyvükből szeretnék idézni most. A szex során az agyban termelődő vegyületek függőséget és rendkívül erős kötődést váltanak ki. A biokémiai folyamatok hatásai hatalmas erővel kötik egymáshoz a házastársakat. Az agyi idegsejteket elektromos vezetékként működő szinapszisok és ingerület átvivő vegyületek kötik össze. Az emberi szexualitás valójában agyi jelenség, még ha a nemi aktusban a nemi szervek vesznek is részt. Három vegyület játszik benne fontos szerepet, a dopamin, az oxitocin és a vazopresszin. Nőknél az oxitocin, férfiaknál a vazopresszin a kötődés segíti elő. Nem nehéz felismerni. A neurokémiai segítség a teremtő elgondolása szerint a házastársi kapcsolatot erősíti, hogy a gyerekek stabil, biztonságos környezetben nevelkedhessenek. A dopaminészség újabb és újabb egyesülésre ösztönzi a házastársakat, ami folyamatosan erősíti kapcsolatukat. Az oxitocin és a vazopresszin hatására még szilárdabbá válik a kötődés. Hát amikor én ezt így elolvastam, akkor azt mondtam, hogy wow, hogy értjük ezt, ez egy fantasztikus dolog, hogy Isten arra találta ki ezeket a vegyületeket, ezeket a hormonokat, ezeket a folyamatokat az agyban, hogy újra és újra meg kell ismételni ezt az élményt, hogy éhesek vagyunk, a szervezetünk újra és újra azt kívánja, hogy ezt erősítsük meg. Ugye amikor az idő hiányáról beszéltem, akkor is szóba került ez, hogy a bensőséges élményt igazán akkor erősíti meg a kapcsolatunkat, hogyha újra és újra átéljük. Most gondoljatok bele csak egy pár másodpercig, hogy ezt mennyire klasszul kitalálta Isten ilyen téren is. Tehát röviden csak annyit szeretnék mondani, hogy a valódi, hamisítatlan szexualitás az intimitásban olyan figyelemre méltó, gyógyító és megújító és felfrissítő erőt ad, ami nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a házassági szövetségünket fenntartsuk. Az igazi szexuális intimitás a törődés erős kötelékével vesz bennünket körül, és kapcsolja össze az embert a társával. És ezek legalább annyira mélyen érzelmi, gondolati, sőt szellemi dolgok, mint amennyire fizikai dolgok is. Ugye szintén Laci említette, amikor az intimitásról beszéltünk, hogy spirituális összefüggése is vannak az intimitásnak, hogy amikor szerelmeskedünk, és ezt érezzük át, igazából ezt a nagy titkot éljük meg. Megismerni igazán nem tudjuk ezt, de a fantasztikus dolog azt, hogy a miénk lehet, gyakorolhatjuk, és élhetünk vele. És mindezt Isten teremtette, és adta így. Az ő terve az, hogy a férj és feleség testileg, lelkileg egyé váljanak. A szexualitás lényege tehát egyben érzelmi intimitás is. Az ember az egyetlen teremtmény, aki teljes személyiségével vesz részt a kapcsolatban. A szexuális találkozás során nem csak két test, hanem két személy is találkozik és egybeolvad. Az intimitással és a szexualitással kapcsolatban fontosnak tartom még azt megjegyezni, hogy a házasságon belüli intimitásnak része a szexualitás, de nem azt jelenti, hogy minden intimitás a nemiségre irányul. Ugye, hogyha belegondolunk, fordítva is igaz, egy közösülésnek nem feltétele egy bensőséges kapcsolat. De mégis, mikor élhetjük meg a valódi intimitás élményt házaspárként? Természetesen, mint ahogy most is beszéltem róla, akkor, amikor szexuálisan érintkezünk egymással, de akkor is, ha csak beszélgetünk, vagy ha szorosan összebújunk alvás közben, ha reggelente együtt zuhanyzunk, vagy öltözködünk, de akkor is, hogyha együtt dolgozunk a kertben, ezeket mind-mind megélhetjük. Fantasztikus élmény az, nem tudom, hányan éltétek meg, amikor a szülészeten együtt lehetünk, amikor a gyermekünk megszületik, az egyik legcsodálatosabb intimitás élmény, ami adatik a házaspárnak, szerintem a szülészeten megélhető pár óra. De tapasztalatból tudom, hogy megélhető az intimitás a beteg ágyon is, amikor kiszolgáltatott van mesztelenül egy zöld lepedő alatt vagy, de ott van melletted a párod és fogja a kezedet. És intimitást élünk meg keresztényként akkor, amikor együtt imádkozunk, amikor Istennel oszthatjuk meg a legmélyebb titkunkat is, amiről talán még a legjobb barátainknak, a gyerekeinknek, a családtagjainknak se beszélhetünk, de oda mehetünk Istenhez, kiálthatunk hozzá. Én hiszem azt, hogy intimitást élünk meg akkor is, amikor közösen imádkozunk. Azt is fontosnak tartom megemlíteni, hogy az intimitást lehet, hogy másképpen értelmezem én, és másképpen értelmezett te. És lehet, hogy már ez, ennek a problémának a fölismerése ad megoldást, hogy beszéljetek erről. És nagyon fontos azt is meglátnunk, hogy az intimitás szükségletünk nem egyforma. Ha az egyik fél kevésbé igényli az intimitást, akkor ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy szeretetlen a párja iránt. Egy házasságban a meghittségre vonatkozó eltérő igényeket meg kell tanulnunk összehangolni. Az intimitás igénye mértéke személyiségtől függ, illetve attól is, hogy honnan jövünk, mit tapasztaltunk ezen a téren otthon. És nagyon hasznos, hogyha a házaspárok ezt megértik és elfogadják. És hogyha ezt felismerjük, akkor sokat segít, hogy rendbe tegyük ezt az oldalát a kapcsolatunknak. Erre is szeretnélek bátorítani benneteket, hogy ha még nem beszéltetek erről, akkor egyáltalán ismerjétek föl, hogy ez nem baj, hogy az én igényem ezen a területen más, mint a tiéd, hiszen mások vagyunk, de meg kell találnunk ezt összehangolni, és arra szeretnélek bátorítani benneteket, hogy legyetek nyitottak erre.
Az intimitás nagyon sokféle veszély fenyegeti, és hát a felméréssel kapcsolatban, amit a feleségem végzett, erre is tett föl kérdést, és én most csak néhány szavas válaszokban ezeket a veszélyforrásokat csoportosítva szeretném elmondani, hogy miről is van szó. Hát elsősorban a belső személyiségünkről fakadó veszélyekről szeretnék beszélni, ilyenek az önzés, a figyelmetlenség, a hazugságok, a szeretethiány, az önismeret hiánya, az öregedés, az elhidegülés, a stressz, a bűn és a szégyen, a hűtlenség, a sebzettség, a nem megfelelő lelkiállapot, a depresszió, a másik igényre való oda nem figyelés, a távolságtartás, a kétségek, a megfelelési vágy, az irreleváns elvárások, ezek mind olyan dolgok, amelyek belőlünk fakadnak. Aztán van egy másik csoport, a külső, a társadalomunkból fakadó veszélyek. Tulajdonképpen úgy is lehet mondani, hogy a 21. századnak a társadalmi hatásai. A pornó, az erkölcstelenség, a társas kapcsolatok problémái, a széthulló családok, a hajszoltság, a rohanó életmód, a hely és az idő hiánya, az egzisztenciális problémák, az internet, a virtuális világ, ez csak néhány azokból a hatásokból, amelyek világszerte megtépázzák az intimitást az emberi kapcsolatokban. Aztán következő ilyen veszélyforrás a helytelen kommunikációnak a veszélyei, az érdektelenség, a felszínesség, a titkolózás, a negatív kritika, a pletyka, a kommunikáció megtagadása, a meghallgatás hiánya, a meg nem értés, az agresszív viszonyulás, a rossz indulat, az elcsábulás, a hűtlenség, a rossz prioritások, az ítélkezés, a csalások és az összhangnak a hiánya. És nagyon fontos megemlíteni az Istennel való kapcsolatnak a hiányát is, amikor az ember nem fogadja el a megváltást, nincsen kapcsolata, igazi kapcsolata Istennel és az emberekkel. És itt most, ha megállunk egy pillanatra, gondoljátok át, hogy a ti kapcsolatotokban mi az, ami ezek közül a sok felsorolt dologból veszélyezteti a kapcsolatotokat. Ugye ezeket mindannyian ismerjük, tudjuk is, nagyon egyszerűnek tűnik ennek a felsorolása, de mi az, ami a ti kapcsolatotokat konkrétan veszélyezteti ezek közül? És az is nagyon fontos kérdés, hogy ezek ellen hogyan védekezünk. Hát elsősorban úgy, hogy az intimitást a házasságunkban, és erről volt már szó, ápolni kell. Figyeljünk arra, és ne hivatkozzunk egyéb kifogásokra. Ami pedig adatik, idő és körülmények, azokat pedig keressük és használjuk is ki. Hiszen nagyon fontos az, hogy legyen lehetőségünk a társunk felé kifejezni, hogy ő maga és a vele való intimitás mennyire fontos nekünk. És meggyőződésem az, hogy az Istenre való odafigyelés, a bibliaolvasás, a közös imádkozás, ezek alapvető dolgok az intim kapcsolatnak a védelmében. Ugyanis ez olyan, mintha védőburokként venné körül a házasságunkat és a családjainkat. Nagyon fontos tehát még az is, hogy az önzőségünket háttérbe szorítsuk, és a társunk örömét őszintén keressük mi magunk is.
Röviden szeretnék felhívni a figyelmet egy olyan tendenciára és olyan eszközökre, amelyek súlyosan fenyegetik az intimitást. Nem csak a jelenlegi, a mostani házasságokban, de a következő generációk jövőbeni társkapcsolataiban is már most érezhetők ezeknek a hiánya és ezeknek a veszélye. Ezekről is szeretnék néhány gondolatot mondani. Ugye az okos telefonok és az internet életünk minden területét átformálják. Társadalmi kapcsolatainktól a lelki egészségünk mindenre hatással vannak, és ezt akár a fiatalabb, akár az idősebb generáció tapasztalja. Rengeteg időt és veszel a mai embertől az okostelefon nyomkodása, és nagyon romboló hatással van a kapcsolatokra, akár a házasságon belül is. Nem tudok intim kapcsolatot kialakítani a párommal, mert arra nincs időm, de arra van időm, hogy az okos telefonomat használjam órákon keresztül. A másik, ami tapasztalható, és az intimitás területén egy óriási veszély, azok a videójátékok. Mert szociálisan elszigeteli az egyént, és a valós életben a társaságkészség nem alakul ki kellő mértékben, illetve azoknak a fejlesztésére, azoknak a késztetést nem is ér az az ember. Azt figyelték meg, hogy egyre inkább és egyre több olyan ember van, akik félnek a személyes találkozástól. Inkább csetelnek a Facebookon, vagy Skype-olnak, és úgy beszélnek egymással, csak hogy ne kelljen találkozni. És amikor találkozunk, fizikálisan egymás közelébe vagyunk, akkor nem tudjuk azt, hogy mit is kezdjünk a másikkal. Ez nagyon érdekes, hogyha a házasságba így megyünk bele, és nagyon sokan vannak, lehet, hogy itt is közülünk is vannak páran, akik nagyon sok időt töltöttek, vagy akár most is töltenek el videójátékokkal, egyszerűen nem tudnak közel kerülni a másikhoz a valóságban. A számítógéppel igen, vagy az okostelefon segítségével igen, de valóságosan nem tudnak mit kezdeni a másikkal, és én úgy gondolom és úgy látom, hogy ezért is szenvednek sokan az intimitás területén házaspárok manapság, mert nem tanulták meg a társas kapcsolat készségeit emiatt. A mindennapjainkat meghatározzák a különféle közösségi oldalak is. Itt párnak a logóját föltettük, a Facebook, a Twitter vagy az Instagram, de még lehetne sorolni. És ezek is nagyon meghatározzák, hogy az intimitást sokan képtelenek megtanulni, mert a közösségi oldalakon minden a nyilvánosság előtt történik. És egyszerűen nem tanulják meg azt az emberek, nem létezik a szemérem, ami az egyik nagyon fontos tényezője az intimitásnak, hogy ez csak rám és a páromra tartozik, senki másra. Mivel a közösségi oldalakon minden nyilvánosság előtt történik, az, hogy milyen képet rakok föl, milyen mondatokat írok le, mit osztok meg magamról, nem tudják a határokat az emberek egyszerűen megélni, és képtelenek megtanulni. És szintén ez is probléma a házasságokban. Lehet, hogy az idősebb generációnak nem, de a fiataloknak igen, mert nem tanulták meg azt, hogy itt nem a közösség előtt történik minden. Itt Isten előtt történik, és a házaspárom előtt történik. És így bezárul ezzel a három személlyel a kör, és képtelenek vagyunk, és óriási feszültségek, óriási problémák generálódnak a házasság területén, emiatt, hogy a közösségi oldalakat hogy használja az ember. Nem tudom, hogy ismerik-e azt a kifejezést a testvérek, hogy digiszexuálisok, most már ilyenek is vannak. Az első hullámába tartoznak azok az emberek, akik a technológiát használják arra, hogy élő emberekkel létesítsenek valamilyen kapcsolatot, például egy randi appon keresztül. Világszerte sok millió felhasználója van a Tinder nevű applikációnak. Elnézést a kifejezésért, de sokan csak dugó appnek hívják. Az alkalmazás telepítése az ingyenes, és pár másodperc alatt elérhető, és több ezer felhasználó fényképét nézegetheti az ember. Na most a Tinder korában nagyon nehéz fenntartani egy komoly társkapcsolatot, egy házasságot is, amiben kiszorítok mindenki mást, amiben a kizárólagosság, vagyis a társam, a férjem és a feleségem az egyetlen, akik ezt a netes randizást életformaként alkalmazták, vagy művelik, vagy művelték a házasságuk előtt. Ugyanis amikor két kattintásra lehet új szexpartnert találni, és ez nagyon izgalmas, és újdonság varázsával hat akár a házasságomra is, nagyon nagy lehetőséget ad az elcsábulásra, a hűtlenségre, amit szóba kerültek, és ez egy külön terület, de úgy érzem, és úgy gondolom, hogy ez nagyon nagy veszélyt fenyeget a mai társadalomban, a mai házas pároknak is, hogy ezekkel lehet élni. Többen, amikor a veszélyekről kérdeztem őket az intimitás területén, keresztényekként is a pornográfiát jelölték meg, és röviden erről a témáról is kell, hogy szóljunk, meg kell említenünk. Hát ez is egy óriási téma, óriási irodalma van, és több előadást is lehetne tartani, de pár gondolatot csak hadd mondjak erről. A pornográfia apró pénzre váltja a szexet, és elijeszti a fiatal férfiakat a meghittségtől és a valódi bensőséges együttlétektől. Zimbardo, egy nagyon ismert szociálpszichológus, kutatást végzett fiatal férfiak körében, és arról számolt be, hogy nagyon sok fiatal férfi a pornóból tanulja meg a legtöbbet a szexualitástól. Annak hatására azonban nagyon torz és irreális kép alakul ki benne a szexualitás és a párkapcsolat viszonyáról. Azt írja Zimbardo, hogy sokan közülük idegenkednek, sőt szoronganak a valódi szextől, mivel ennek az élménynek a megéléséhez kommunikációs készség és testük részvétele szükséges. Azt hiszem, hogy nem kell arról beszélni, hogy a pornográfia egy nagyon sötét dolog, nagyon bántó és nagyon-nagyon ártalmas. Hogy amikor a szexualitásról egy kicsit beszéltem, kiemeltem azt, hogy milyen szép szavunk az, hogy mi szeretkezünk a párunkkal. Benne van a szeretet szó, hogy igen, önmagamat adhatom a másiknak. Na most, aki a pornográfián nő föl, és ott tanulja meg, akkor olyan kifejezésekkel találkozik, és olyan kifejezéseket használ. Már csak ezt is, ha megvizsgáljuk, mint amit a kutyák végeznek az utcasarkon, vagy reszelés, fűrészelés, olyan, mintha egy barkácsboltba mennénk be. És hol van ez az isteni rendtől? Hol van ez a szerelmeskedéstől? Hol van ez a szeretet átadástól? És még egy dolgot szeretnék a pornográfiával kapcsolatban kiemelni, hogy itt is nagyon meghatározó, és az elmúlt években egy 2017-es felmérést is olvastam, összefügg az okostelefonok használatával. Mert most már az okostelefonok használatának köszönhetően a pornográfia nagyon sokaknak elérhető. A 2017-es felmérés során kiderült, hogy 3 felnőtt tartalmú videóból 2 már okostelefonon néznek meg. Ahhozzá már nem kell eldugni, nem kell filmet venni, nem kell bemenni egy szobába és titokba megnézni, hanem egyszerűen előveszem a zsebemből, és élhetek vele. És ez egy óriási veszélye az intimitásnak a házasságom belül is, és sajnos nagyon sok házasságot érint ez a téma. A következő, amit szeretnék kiemelni, az a digitális szerelemiparág, angolul van egy kifejezés, az a neve, hogy Digital Love Industry. Meggyőződésem, hogy óriási veszélyt jelent szintén a bensőséges kapcsolatra. A fejlesztők és az ebben dolgozó emberiség evolúciójának, a tudomány és a technika rohamos fejlődésének és az egyik vívmányaként tartják számon ezt a virágzó iparágat. Ugye beszéltünk arról, hogy az idő milyen fontos a rohanó embernek, és milyen drága kincs, És egyszerűen az emberek nem akarják ezt a drága kincset arra elpocsékolni, amikor virtuálisan is átélhetik az intimitást, amely ebben az esetben egy elég kifacsart jelentéssel bíró fogalommá válik. De most már kell beszélnünk arról, hogy különböző szexjátékszerek a számítógép előtt ülve, okostelefonon vagy Bluetooth kapcsolattal, nagy távolságból irányítva is lehet hajszolva azt az élményt és érzést, vagy legalábbis ahhoz hasonlók, ők azt gondolják, amit a szerelem adhat. Elnézést kérek, hogyha talán úgy gondoljátok, hogy ó, hát ez minket nem érint, ez olyan futurisztikusnak tűnik, a mi házasságunkat ez biztos, hogy nem veszélyezteti, de azt kell, hogy mondjam, hogy igen, egyre inkább foglalkoztatja az embereket itt Magyarországon is. És ami még egy új tendencia, azok a szexbabák és a szexrobotok, amik szintén egyre népszerűbbek világszerte. Néhány európai nagyvárosban már léteznek létesítmények, ahol ilyen robotokat lehet bérelni. Egyre több magánszemély is vásárolja meg ezeket. És a megdöbbentő az, hogy nem csak egyedülállókról, hanem házasságban élőkről is szó van. Itt a képen van egy 59 éves úr, úgy hívják, hogy James, 36 éve házas, és nagyon irigylésre méltó a szexuális élete, csak éppen nem a feleségével. A mellette ülő szexbabával tölt heti 4 estét, és a megdöbbentő az, hogy a felesége ezt nem bánja. Az az érdekes, és az a félelmetes ebben, hogy azt mondják, hogy erkölcsileg nem követsz el semmit, hiszen csak egy robottal vagy együtt, nem követsz el házasságtörést, és még milyen hasznos is lehet, földobhatod vele a házas életedet, és egyre több házas pár ezt el is hiszi. És tényleg hadd mondjam el azt, hogy néhány évvel ezelőtt, amikor én erről hallottam, akkor csak azt hallottam, hogy hát Dél-Koreába kezdnek ezek a dolgok megjelenni. Azt kell, hogy mondjam, hogy tavaly novemberben, néhány hónappal ezelőtt, 5. Európában, Budapesten, itt a belvárosban megnyílt az első szexrobot bordélyház. És van rá igény. És mennek az emberek. És egyre többen nem csak, hogy bérlik, hanem itt ki van, ez teljesen nem a reklám helye, félre ne értsétek, meg lehet venni. Létezik egy weboldal is magyarul, ahol feliratkozol, és mindenféle igényt kielégítenek. És elérhető. És ne gondoljuk azt, hogyha több százezer forintot kiadunk egy okostelefonért, vagy egy plazma tévéért, akkor nem fogunk venni szexrobotokat is, hogyha úgy gondoljuk, hogy nekünk arra szükségünk van. Nem mi keresztény emberek, félre ne értsétek, hanem egyszerűen az emberek. És igen, itt ez Magyarországon, Budapest belvárosában hónapokkal ezelőtt nagyon az élen járunk. 5. ország Európában, 5. város Budapest, ahol ez a szolgáltatás elérhető. És az a döbbenet ebben, hogy a szuper szexjátékokat ígérnek a tervezők, amelyek tökéletes párjai lehetnek a felhasználóiknak. Úgy programozzák be őket, hogy a babák szeressék a tulajdonosaikat. Pontosabban szerető kapcsolatot imitáljanak, szimuláljanak, és mindig figyelemmel forduljanak feléjük. David Levy robotikus véleménye szerint az emberi szerelemben és szexben semmi olyan nincs, amit ne lehetne a közeljövőben beprogramozni egy robotba. Ám mivel ezek a robotbabák már igen fejlettek, így több is kialakulhat, mint szexuális kapcsolat. Már de mosolygunk ezen, mert nem az, de az emberek így értelmezik. Könnyen megesett, hogy az emberek elkezdenek érzelmeket táplálni irántuk. Ebbe pedig háttérbe szorítani a valós emberekkel az interakciót és a feléjük érződött kötődést. Félelmetes az, hogy hova megy a világ. És ezzel el is érkeztünk a digiszexuálisok második hullámjának a tagjaihoz, akiknek már arra sincs emberekhez sincs szükségük, hogy valamilyen romantikus élményük legyen. Ők a technológiát teszik a magánéletük részévé. Egyre többen vannak azok, akik számítógépes programokkal alakítanak ki, és élnek szoros érzelmi kapcsolatot. Döbbenet. Azt olvastam, hogy 2017-ben több mint 1 millióan akartak összeházasodni az Amazon Alexa nevű programjával. Ugye néhány évvel ezelőtt döbbenten láttuk azt, amikor egy hölgy a Franciaországban az Eiffel-toronynak mondott igent, vagy egy dél-koreai srác a párnáját vette feleségül, és még lehetne sorolni. Most már itt tartunk, hogy számítógépes programokhoz akarnak hozzámenni több millióan. És ez a kép, talán találkoztatok vele az újságokba, szintén novemberi esemény, ez a 35 éves japán férfi novemberben egy hologrammal házasodott össze. És most éppen februárban, most mentek éppen Nászútra, kettesben. Igen, mosolygunk ezen, és lehet, hogy azt mondjuk, hogy minket ez nem érint, de higgyétek el, hogy nem vagyok benne biztos, hogy akár a mi házasságainkat nem érinti, de abban biztos vagyok, hogy a gyerekeinket érintik ezek a kihívások, a gyerekeinknek a következő generációknak. És félő, hogy kevesen lesznek, akik nem próbálják ezeket ki. Mert elérhető, mert lehet vele élni, és mivel annyira eltorzult gondolkodás van ezen a területen, mindez távol áll az isteni rendtől, és nem erre teremtettünk. Isten tökéletesen megalkotta és eltervezte az intimitás szerepét és helyét az életünkben, illetve annak védelmet is biztosított. És már korábban említettem a szemérmet, és nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy szemérem nélkül nincs intimitás. A szemérem azt diktálja, hogy függönyt engedünk a privát szféra és a világ többi része közé. A pornográfia ezen a területen nagyon romboló hatást ad. Említettem a közösségi oldalaknál is, hogy mivel ott minden nyilvánosan történik, annak is nagyon nagy veszélye van. Mert megszűnik a szemérem, és közszemlére teszi azt, ami két ember legbensőbb magánügye. Tehát ahhoz, hogy az intimitást igazán megéljük. Az intimitás jelentése számomra az is, hogy időre behúzzuk ezt a bizonyos függönyt, hogy a számunkra különleges személlyel, a férjünkkel, a feleségünkkel, a házastársunkkal intim kapcsolatot létesítsünk. Fontos, hogy a házasságunkban megéljük, és tartósan fenntartsuk, és növeljük az érzelmi intimitást. Különben annak hiánya romboló erők prédájává teszi a házasságunkat. És utoljára én azt szeretném mondani, hogy nem tudom, hogy a ti házasságotok most éppen milyen állapotban van. Hogy az intimitás területén a bensőséges kapcsolatot hogyan élitek meg? Örömmel, vagy szenvedtek annak hiányától, hogy éppen egy vihar közepén vagytok, vagy éppen egy szigeten, egy szusszanásnyi időre, de érzitek, hogy itt ez valami nagyon nem stimmel a házasságunkban. Nagyon sok mindent felsoroltunk, a szégyent, a bizalmatlanságot, a csalódást, de lehet, hogy éppen a pornográfia, vagy a mobiltelefonnal töltött időd, vagy a videójátékokkal eltöltött idő az, ami akadályozza azt, hogy a pároddal bensőséges kapcsolatot, igazi intimitást, Isten által elrendelt intimitást éljél meg. Szeretném nektek mondani és hirdetni, hogy van gyógyulás, és nagyon nagy ereje van a megbocsájtásnak. Olyan klassz tudni azt, hogy Jézus Krisztus keresztjéhez mindent oda tudunk vinni, oda lehet vinni. Nincs olyan dolog, amit ne tudnánk. Ugye valljuk azt, hogy Jézus Krisztus vére megtisztít minket minden bűntől. És szeretnélek bátorítani benneteket arra, hogy bármi nyomorúság van a kapcsolatotokban ezen a területen, menjetek Krisztushoz, menjetek a kereszthez, és higgyétek el, hogy az ő általa megadott megbocsátás és a párotoktól elnyert megbocsátás alapot ad arra, hogy újra kezdjétek, hogy meggyógyuljon a kapcsolatotok ezen a területen is. Én ezekkel a gondolatokkal szeretném zárni az én részemet, és szeretném ezt az evangéliumot, ezt a jó hírt vinni, hogy olyan sok minden van a világban. Volt, amin meghökkentünk, volt, amin az előbb mosolyogtunk is, de jelen van. És hogyha Istenhez és az ő rendjéhez kapcsolódunk és ragaszkodunk, akkor Isten segít nekünk megharcolni a házasságunk ennek a területét is.
Igazából azt szerettük volna itt most, hogy szembeállítsuk azt, amit a világ gondol, amit a közvélemény gondol az intimitásról, azzal, hogy Isten ezt eredetileg hogyan tervezte el. És látnunk kell a kettő közötti különbséget, azt, hogy Isten hogyan kezel bennünket. És azt gondolom, hogy a házasságunkra, illetve az intimitásra nézve is a házassági szövetség az, ami igazán védelmet ad. De mi is a házassági szövetségnek a jelentősége akkor, amikor sokan azt mondják ma, hogy ez egy papír, és semmit nem ér tulajdonképpen, semmi jelentősége nincsen, mert ugye együtt lehet élni, és hát ez ugye korlátozott felelősséggel jár, és egyéb előnyei is vannak ennek, úgymond. És az Isten szerinti házassági kapcsolat az szövetségre épül. Az egyik alkotóló eleme ennek a szövetségnek, amit Isten kitalált számunkra, ez az elköteleződés. Napjainkban, amikor az emberek könnyen tesznek ígéreteket, és azokat könnyen meg is szegik, akkor nagyon nehéz megérteni igazából a szövetségnek az igazi súlyát. Megszoktuk azt, hogy a társadalmunkban a felelősség az korlátozott, már a szerződéseket eleve úgy kötik meg, hogy abból legyen kibúvó, vagy kihátrálási lehetőség. És igazából azt is látnunk kell, hogy a házassági szövetség az nem ilyen, az korlátlanul érvényes. Ez a szövetség, a házassági szövetség ígéretekből és feltételekből áll. Ugye jól ismert az esküvői jelenet, amikor ígéretet tesz egymásnak a férj és a feleség, hogy hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, vele tűrök, vele szenvedek, hűséges gondviselője vagy segítő társa leszek, el nem hagyom. Ezek azok az ígéreteket, amiket ugye elmondunk egymásnak. És ennek megvannak a feltételei is, ezek a körülményeket tartalmazzák, amelyek mentén a felek teljesítik a megállapodásukat. És ez a szöveg, az eskünek a szövege az időtartamra is vonatkozik. Őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldogtalan állapotában, holtomig vagy holtáig. Tehát jó esetben a házastársak megosztják egymással mindenüket, és a társuk szükségét fontosabb tartják a saját magukénál. És nagyon fontos dolog még az is a házasságon belül, és igazán izgalmas kihívás, hogy a házasság során a felek változnak. Mindnyájan változunk. A férj rájön arra, hogy a felesége nem marad ugyanaz az ember, akit már ő elvett. A feleség pedig jogosan állapítja meg, hogy a férfi, akivel most együtt él, nem ugyanaz az ember, akihez hozzáment. Tehát a szükségeink és az érzelmeink azok folyamatosan változnak egy olyan szoros kapcsolatban, mint a házasság, és ebből természetesen időről időre nehézségek is adódnak. És ilyenkor jogos a kérdés, hogy mégis mi az, ami a házasságot megtartja. Hát maga a kapcsolat. És a férj és a feleség, amikor egymás mellé szegődtek, ez nem csak annyit jelentett, hogy egymás mellett élnek, hanem házassági szövetségre is léptek egymással. És ebből az következik, hogy a férfinak és a nőnek is vannak önálló szükségletei, de ugyanígy a kapcsolatuknak és a házasságuknak is. És a kapcsolatuk csak úgy maradhat tartós, hogyha képesek rugalmasan lekövetni ezeket a változásokat, nem csak saját maguk, hanem a társuknak és a kapcsolatoknak a változásait is. És ne feledjük el végül azt, hogy Isten az embert a kapcsolatra teremtette, a vele való kapcsolatra. Arra hívja a házaspárokat, arra hív bennünket, hogy egymás mellett köteleződjünk el. Ápoljuk a házasságainkat, hogy valóban az ő védelme alatt tudjunk lenni. Fontos figyelni arra is, hogy a helytelen viselkedésünkkel, megnyilvánulásainkkal ne ártsunk a saját házasságunknak. Én ezt az egész alkalmat Simon Andrásnak a Szent Szövetség című művével és a művésznek hozzáfűzött gondolataival szeretném zárni. Szerelmet, kegyelem, fény és élet, közös álmunkból lelkemre Isten ébred, hisz őt szeretjük egymásban, fürkészön, szerelmesen, csak benne válhatunk egyé teljesen. Köszönjük a figyelmet!
Nagyon szépen köszönjük ezt a előadást, és azt szeretném javasolni, mivel én magam egy kicsit nehezen ültem ezt végig, de én nem vagyok etalon, hogy álljunk föl, és énekeljünk egy éneket, hogy egy picit meg tudjuk mozgatni magunkat. Az ének, amit énekelnénk ebben a kis füzetben, a harmadik ének, a Neked zendül Istenünk a hála, és ezt énekeljük el fennállva. Foglaljunk helyet. Nem tudom, hogy ez az előadás kiben milyen gondolatokat indított. Én először azon gondolkodtam, hogyha valaki egy párnával összeházasodik, hogy az mennyire normális, és hogy mennyire korjelenség. Aztán eszembe jutott, hogy Rómában is volt valaki, akkor lovát Istennek kiáltotta ki, és dicsőíteni kellett. Tehát úgy látszik, hogy az idiotizmus az nem hal ki a világból. De hát arra szeretnénk most módot és lehetőséget adni, hogy ha valakiben van kérdés vagy hozzászólás, akkor most tegyétek fel a kezeteket, és akkor meghallgatnánk azokat a kérdéseket vagy hozzászólásokat, amit ez az előadás indított bennünk. Elsőnek azért jó kérdezni, mert nem lövik le a kérdést utána, tehát biztatni szeretnék mindenkit, illetve hogyha már ennyire felkészültek, akkor valami kis visszajelzést hadd kapjanak. Köszönöm.
Azt szeretném hozzátenni, hogy az internet mellett nem hangzott el a tévé, de gondolom mindenki tudja, hogy az is mennyire ártalmas. Hihetetlen mennyiségű időt töltünk a tévé mellett. A sorozatok és minden, ami abban megmutatkozik, rendkívül ártalmas, akár a mesékre is kitérve, a gyermekeinkre tekintve. Ezt szerettem volna mondani.
Azt szeretném kérdezni, illetve tanácsot kérni, hogy nagyon jó az intimitás, és tényleg amikor megéljük, akkor ez egy óriási érzés, és napokkal idefelé jövet, azt beszéltük, hogy kedden milyen jót beszélgettünk. Viszont ahhoz, hogy ilyen intimitás kialakuljon, el kell engedni egy csomó mindent, tehát a munkát, otthoni dolgokat, gyerekeket, stb. És nekem legalábbis ezt a legnehezebb, mert mindig azon pörög az agyam, hogy milyen feladat van még. És ez sokszor akadálya az intimitásnak kettőnk között, hogy erre van-e valami tanácsotok?
Igen, hát még az előző hozzászólásra annyit, hogy hát a szappanoperák világa. Szóval mondjuk én nem szoktam szappanoperákat nézni, de döbbenet, hogy hányan, hány millió ember, és amit tényleg ott akár az intimitásról, vagy a romantikáról lefest, az katasztrofális. Hát ez egy nagyon nehéz kérdés amúgy. Én azt gondolom, hogy időről időre Lacival, amikor rájövünk arra, hogy a mindennapok rohanásába vagyunk benne, és nincs időnk, energiánk, és semmi más az intimitásra, egyáltalán egymásra sem, mindig arra az igazságra próbálunk figyelni, hogy Isten a házasságunkat a hétköznapokra teremtette. Tehát nem az egyetlen egy napra, amikor a házasság évfordulót megünnepeljük, vagy elmegyünk egyszer egy évbe egy hosszú hétvégére, hanem a mindennapokra. És hogyha Isten ezt a mindennapokra alkotta meg, akkor biztos, hogy működnie is kell. Tehát biztos, hogy mit csinálunk valamit rosszul. És amikor ebbe belegondol az ember, nekem ez nagyon nagy segítség, hogy akkor mit engedjek el. És tényleg, hogyha fontos, akkor az legyen a prioritás. Akkor beírjuk a naptárba azt, hogy holnap után vagy a jövő héten kettel leszünk. Ha törik, ha szakad. Akkor megpróbáljuk megszervezni a dolgokat. Szóval biztos, hogy sok logisztikával, sok mindennel függ, de ezt szerintem meg kell tanulni az embernek, hogy ez egy prioritás. És éppen azért, amiről beszéltünk is, hogy rövid időre van szükségünk, de újra és újra ezt meg kell élnünk, hogy erősödjön a kapcsolatunk. Tehát prioritásként kell kezelni, hogy be legyen építve a kapcsolatunkba, a mindennapunkba. Gyakorlatilag ezt nehéz kivitelezni, de hogyha ezt fontosnak tartja az ember, és megérti ezt, akkor szerintem ez segít.
Én a prioritásokon kívül még a rendszerességet emelném ki. Tehát arra gondolok, hogy tudatosan tervezzük be ezeket az alkalmakat az életünkbe és a programjainkba. Hallottuk mi is másoktól, hogy például vannak, akik egy héten egy bizonyos napnak bizonyos órájával találkoznak mindig egymással, együtt vannak, randevúznak, és ezt az időt egymásra töltik. És igazából ez mindig a házaspáron múlik, hogy ezt a prioritási rendet, illetve rendszerességet hogyan alakítja ki. És ahhoz, hogy tudjuk ápolni a kapcsolatunkat, ahhoz tudomásul kell venni azt, hogy időt és energiát kell erre szánni. És ez nem olyan dolog, ami elvesztegetett idő és energia.
Csak azon gondolkodom, hogy mennyire kell a gyerekek előtt megélni az intimitást, és mennyire kell, vagy lehet őket ebbe bevonni.
Hát én, mint pedagógus, elég sokat beszélhettek a gyerekekről, és meg kell, hogy mondjam, hogy nem mindig az jut eszükbe először a gyerekeknek rólam, hogy mit mondtam nekik, hanem azt, hogy hogyan élek előttük. És a példa az, ami megmarad, és sokszor 20 évvel vagy 25 évvel ezelőtti dolgokat hoznak elő régi tanítványaim, hogy mit csináltam akkor. Pedig én ezt totál elfelejtettem, és ez ilyen vagy olyan hatással volt rájuk. És azt gondolom, hogy a gyermekeink előtt meg kell élni azt, hogy szeretjük egymást, hogy egymással kapcsolatban vagyunk, hogy vannak olyan időszakaink, amikor jobb ez a kapcsolat, van, amikor rossz. Tehát nem kell a nehézségeket, meg a problémákat sem titkolni. Tehát, hogyha rossz a kedvem, akkor rossz a kedvem. Hogyha nem vagyok jó kapcsolatban a feleségemmel éppen, akkor nem vagyok jó kapcsolatban, de ezen szeretnék változtatni. Tehát azt kell látni, hogy a gyerekek akkor érzik magukat biztonságban, hogyha ezt a fajta őszinteséget éli meg egy házaspárnak a kapcsolata ő előttük. És még egyszer nagyon szeretném kiemelni a példát. Tehát ahogy éltek, ahogy gondolkodtok, az példa a gyerekeitek előtt, és azt fogják továbbvinni.
Igen, a kutatásomban volt egy ilyen kérdés, hogy mennyire meghatározó az, amit a családból hoztunk, és mint minden területén az életünkben, a családi példa ezen a területen is nagyon meghatározó, hiszen a társas kapcsolatra való készségeinket ott tanuljuk meg. És most, ha belegondoltok abba, hogy mi van a világban, és mi minden hatás éri őket, akkor egyértelmű, hogy erről otthon beszélni kell, tanítani kell őket, és ahogy Laci említette, példát kell mutatni. De azt is, hogy azt is meg kell tanulni a gyerekeknek, főleg, hogyha a szexualitás része, ez csak apára és anyára tartozik a hálószobába. És ez a mi világunk. Istennel, mert Isten is jelen van a hálószobában is, én hiszem. Tehát a kérdésre visszatérve, fontos erről beszélni, fontos erről tanítani, és fontos az, hogy lássák a gyerekek, hogy intimitást élünk meg akkor is, amikor a konyhában megöleljük egymást, amikor látják azt, hogy ketten vagyunk ugyanabban a fürdőszobában bent. Tehát ezt nem kell szégyelni, mert a szégyen az egyik legnagyobb akadálya az intimitásnak. De egészségesen az Isten által rendelt dolgokat, ha megéljük, vagy megtanítjuk nekik, akkor ezzel egy nagyon nagy útra valót adunk a gyerekeinknek. De mondjuk ez tényleg ott kezdődik, hogy például nem mesztelenkedünk a gyerekek előtt, vagy én nem ültem be sose a fürdőkádba a gyerekeimmel együtt mesztelenül, vagy nem öltözkedtem a gyerekeim előtt. Tehát, és meg tudtuk mondani, hogy miért. És vannak olyan élethelyzetek is, amikor a strandon vagy, és akkor monokinivel látják mindenét mindenkinek, vagy a tangába a virító hölgyeket. Nálunk 3 fiú van, és elég izgalmas kérdéseik voltak a maszkorba, meg hogy az a néni miért úgy csinálja, én miért nem így, tehát mindent megkérdeznek a gyerekek, de ezeket mindig ki lehetett használni arra, hogy ez azért, mert ez apára tartozik, mert van szemérem, de ez nem azt jelenti, hogy szégyenlősek lettek a gyerekeink.
Mindenképpen úgy kezdődik a dolog, hogy mi tanítjuk őket erre. Ugye elhangzott az előadásban is, hogy a fiatal férfiaknak a nagy része a pornóból ismeri meg azt, hogy milyen a szex. A fiatalok esetében nagyon fontos erről nyíltan beszélni velük, és tőlünk tudják meg, a szüleiktől tudják meg, hogy ezek a dolgok mit jelentenek. Merjük őket tanítani ezekre a dolgokra. És ne más forrásokból, haveroktól, internetről, innen-onnan, amonnan tudják meg ezeket, mert akkor torzkép alakul ki bennük. Nagyon fontos azt az értékrendet képviselni, ami bennünk is van, a keresztény értékrendet képviselni feléjük, elmondani nekik, hogy Isten hogyan és milyen formában teremtette a házasságot, illetve azzal kapcsolatban a férfi és a nő kapcsolatát. Nagyon fontos az, hogy ezeket a dolgokat így éljék meg, mert igazából elválasztani őket, egy búra alatt felnevelni őket nem tudjuk. Tehát amint kikerülnek a házból, rögtön más helyre kerülnek, más közegbe kerülnek, és azt kell megtanulniuk nekik, hogy hogyan tudjanak megélni, túlélni ilyen helyzeteket. Azt kell, hogy mondjam, mert a világból, a környezetből nagyon sok minden hatás érheti vagy érintheti őket. És amit én még észreveszek a gyerekekkel kapcsolatban, az az, hogy nagyon sok az olyan család, ahol elválnak a szülők, vagy ilyen tarka-barka családok alakulnak ki. A gyereknek van 3 apja, 5 dédszülője, 5 nagyszülője, és ilyen esetben nagyon sokféle mintát lát. Egy-egy ember van, akihez ragaszkodik, és általában ő tőle kér tanácsot, vagy próbál tanácsot kérni. Nagyon sok ilyen családdal, nagyon sok ilyen gyerekkel van sajnos dolgom, és nagyon nehéz látni azt, hogy a gyerekeknek az élete emiatt tönkre megy, és tudomásul kell vennünk, hogy a saját gyerekeink, hogyha mondjuk a keresztény értékrend szerinti házasságban vagyunk, vagy így élünk, akkor találkozni fognak ilyen gyerekekkel óvodába, iskolába, és együtt kell, hogy éljenek ezekkel a nehézségekkel, amit hoznak ezek a gyerekek be a közösségbe, és ha így készítjük fel őket az életre, akkor tudunk nekik egyfajta védelmet adni azokról a dolgokról, amik veszélyeztetik őket. Hogyha felkészületlenül éri őket az, hogy milyen hatások vannak, akkor ők maguk fogják természetes módon kifejleszteni a saját védekezési rendszerüket, de ebben mindenképpen segíteni kell őket. És az a baj, hogy ha nem segítjük őket, akkor ők is helytelen vagy rossz következtetésekre juthatnak. Tehát itt a folyamatnak a jellegét, az őszintességet és a gyerekeknek a tanítását tartom nagyon fontos dolognak.
Hát nagyon nagy kihívás az, hogy a gyerekeknek mikor adjuk a kezébe az okostelefont, a tabletet, meg a videót, nem csak a nagyszülőknek, hanem a szülőknek is, ez egy nagyon nagy kérdés. És szerintem itt nagyon sok minden áll, vagy bukik, hogy ezen a területen is, mint minden területen is, egy egészséges szabályt állítunk föl, amikor fölmérjük azt, hogy egy 2 éves gyereknek nincs szüksége okostelefonra, hogy azt nyomkodja. Lehet, hogy kényelmesebb, hogy azon nézi meg éppen a rajzfilmet, vagy csöndben van, vagy valami, vagy hogy egy 5 éves gyereknek szüksége van-e mobiltelefonra. Tehát ez nagyban a szülőknek a döntése. Óriási a társadalomból a nyomás, meg a gyerekeken is óriás a nyomás az iskolában. Nekünk a legkisebb fiunk egyes típusú cukorbeteg, és hát mivel egyes típusú cukorbeteg, neki szüksége van mobiltelefonra. Én elvileg 9 éves gyereknek nem adnék mobiltelefon, de mivel beteg, szükség van rá, akárhogy minket hívjon, akárhogy az orvossal, ha kell, beszéljem. És hát ilyen nyomógombos telefont vettünk neki, megjegyzem, itt van nekem is, nem azért, mert tiszteletlen vagyok, az előbb is megnéztem, hogyha esetleg hív a Sámuel, vagy valaki van, akkor tudjam fölvenni. Nekem is még ilyen Nokia nyomógombos telefonom van. De óriási probléma volt neki, hogy az osztálytársainak már milyen lapos telefonja van, és hogy az enyémmel nem lehet ezt csinálni, meg azt csinálni. Szóval visszatérve István a kérdésre, szerintem nagyon fontos az, hogy a szülők tudják, hogy mindennek rendelt ideje van, meg rendelt helye, annak ellenére is, hogy a társadalomban óriási a nyomás. Amit meg elérhető az internet világában, akár gyerekeknek is, és megdöbbentő adatok, úgy tudom, Magyarországon még nem készült ilyen felmérés, nekem nagyon a szívemben van, hogy ezt tovább kéne kutatni. Nyugat-Európában átlag 6 éves kortól már néznek pornográfiát a gyerekek. 6 éves kortól. Tehát nálunk még nagy csoportosok akkor a gyerekek, ha belegondoltok ebbe. Vannak olyan lehetőségek, hogy ezeket az oldalakat letiltják, vagy vannak ilyen technikai megoldások, hogy védetté tudjuk tenni a számítógépet otthon, tehát erre azért vannak lehetőségek, ezekkel lehet élni. Ugyanakkor én is találkoztam már olyannal, hogy játszik a gyerek, és akkor megjelenik egyszer csak egy félmeztelen néni, és akkor most ezzel mit lehet csinálni. És akkor ilyen helyzetekbe kell beszélni erről, és ezeket ki kell használni, mint az előző kérdésre is, hogy nem az a megoldás, hogy nem foglalkozunk vele, hanem akkor egy-két mondatban helyre tesszük ezt. De ez egy nagyon nehéz kérdés, ez tény. De van remény István, szóval meg mindenkinek mondom, hogy ugyanúgy meg kell, hogy maradjanak a világban a gyerekeink, és az ő életükben az internet, az okostelefon az már tényleg egy olyan eszköz, ami a mindennapokban kell, és ez nem feltétlenül rossz, és ez nem feltétlenül az ördögtől való, de meg kell őket tanítani. Nálunk még mindig működik, egy idő után már nem. Sámuelünk 12 éves, és most is le van szabályozva az neki, hogy egy jó bő órát játszhat, vagy maximum másfél órát. És van, amikor, ha úgy jön, aki vendégek voltak, vagy valahogy úgy jött ki a program, hogy több időt töltött a számítógép előtt, akkor az elkövetkező két napban egyáltalán nem ül a számítógép elé. De mivel megbeszéltük ezt vele, és ez a szabály, be tudja tartani. Tehát ez is sokat jelent szerintem.
Én már elég idős vagyok, úgyhogy én is inkább az unokáim miatt aggódom csak, hála az Úrnak. Én azt nem értem. Lehet, hogy túlságosan ideális képen van arról, hogy mi a feladata egy ország vezetésének, vagy akár egy kormány vezetésének, de vissza tudok emlékezni arra, hogy volt valamikor itt is egy aláírásgyűjtés arról, hogy a televízióban ne jelenhessenek meg erőszakos tartalmak, vagy valami ilyesmi volt. Biztos itt a pasarétiek közül többen emlékeznek, hogy pontosan mi is volt ez. Én azt nem értem, hogy ha egyes országokban úgynevezett jobboldali kormányok vannak, most nem a mostani kormányt akarom csak ezzel bírálni, hogy mi lehet az oka, hogy a sátán ekkora teret nyerhet, hogy már a kezdetek kezdetén nem lehetett törvényileg betiltani ennek a sok rontó és ártó tartalomnak a szabad terjedését, hogy mekkora ebben a mi felelősségünk, mert ez is sokszor felvetődik bennünk, vagy bennem, hogy de hát mi keresztények, mi tudjuk, hogy mi van a Bibliában, tudjuk, hogy Isten hogyan tervezett minket, hogy nincsen annyi erőnk, hogy ezeket a rontó tartalmakat segítsünk az életünkből legalább részben kilökni.
Sajnos ma már ott tartunk, hogy ezeket nem tudjuk kizárni, hanem ezekben hűségesnek kell lenni, és amiről beszélünk, példát kell adni, és beszélni kell. Sajnos most már ott tartunk, de akár 11 néhány évvel ezelőtt, amikor most a nagyfiaink voltak picik, emlékszem, hogy mentünk az autóval, és egy óriás plakáton egy félmeztelen nő, egy cserepet, házra való cserepet reklámozott. Tehát hogy egyszerűen a szabatosság és az erkölcstelenség az jelen van mindenhol. Múltkor éppen egy fürdőszoba csempe reklámot láttam, és ilyen 18 pluszos karikával reklámozzák egy óriás plakáton. Tehát, hogy csak ezzel azt akarom mondani, hogy ezt sajnos nem tudjuk megkerülni. Ez ellen nem tudom, hogy föl tudunk-e lépni, mert itt Nyugat-Európában ez a trend, ez a szabatosság, ez a liberalizmus, ez már évtizedek óta jelen van. Amit tudunk tenni az, hogy tényleg, ahogy említetted is, hogy fölemeled a hangot, képviseled Isten által adott rendet, és mondod, hogy ez nem helyes. De hogy kormányzatilag ezt hogy lehet, vagy hogy nem lehet, szerintem ez a hajó sajnos már elúszott, tehát ezt mi nem fogjuk tudni sajnos megoldani. Attól tartok. Viszont meg kell tanítani a gyerekeinknek, vagy az embereknek, hogy ez nem helyes.
Én azt gondolom, hogy a nyomás a világból minden időszakban, minden korban jellemző volt, és nem az számított, hogy most ezt hogyan tudjuk kizárni az életünkből, mert sajnos nem tudjuk kizárni, mert akár tagadjuk, akár nem tagadjuk, ez hatással van ránk. Itt a kérdés mindig az, hogy hogyan kezeljük ezeket a problémákat, és ezt hogyan tudjuk megtanítani a gyermekeinknek is, ahogy erről már szó volt. Igazából azt gondolom, hogy ebben van nekünk felelősségünk, hogy hogyan kezeljük ezt a kérdést, és hogyan tanítjuk meg a gyermekeinknek, és milyen példát mutatunk előttük. Én azt gondolom, hogy mentessé nem tudjuk tenni magunkat a világnak a dolgaitól. Ugye a szerzetesek is, akik régen elvonultak egy barlangba, ezért vonultak el, hogy mindenféle kísértés maguktól távolítsanak el. De azt gondolom, hogy ilyen jellegű passzivitás az lehet, hogy távol tart minket a világnak a dolgaitól, de igazából nem produktív. És nekünk produktív módon kell részt venni a gyermekeinknek az életében, a ránk bízottak iránti felelősségben, pedig tanítani és példát mutatni kell abból, amit hiszünk és amit meggyőződéssel vallunk. És amint mondtam, igazából ez marad meg a gyermekeinkben belül, és ez olyan, mint amikor a szántóföldbe elvetjük a magot, ez valamikor ki kell majd. És hinnünk kell ebben, imádkoznunk kell azért, hogy azok a magok, azok a jó magok, amik a gyermekeink lelkében ott vannak, azok ki tudjanak kelni és ki tudjanak teljesedni. És azt tudják továbbvinni, amit Isten adott nekünk, vagy hagyott nekünk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ennyit tudok erre mondani. És ez független kormányoktól, liberalizmustól, vagy bármi mástól, ebben nekünk a saját helyünket, a szerepünket és a felelősségünket kell meglátni. Mert még egyszer mondom, a világnak a rendje az mindig is Isten rendjével ellentétes. Tehát ez a természetéből fakad. És bármilyen történelmi korról, bármilyen időszakról beszélek, ez mindig is így volt. És ebben, ezek között a körülmények között kell megtalálni, megállni a helyünket.
Köszönöm szépen. Laci-nak a hozzászólásához szeretnék egy pár mondatot mondani és válaszolni a hölgy kérdésére, hogy annyira hatalmas a támadás a sátántól, a világtól, ami a világban van, hogy tulajdonképpen rajtunk van a legnagyobb felelősség, hogy mi milyen példát mutatunk. A saját gyermekeim nevelésében megtapasztaltam azt, hogy ha én nem vagyok hiteles otthon, akkor a gyermek ezt a mintát fogja levenni. Tehát, hogyha én nézem a tévét otthon, akkor a gyermek is nézni fogja. És van azon a gomb, távirányítón egy piros gomb, azt ki lehet kapcsolni, és azt gondolom, hogy el lehet neki mondani, és lehet vele beszélni, és lehet fegyelmet tartani, hogy mennyit nézhet ebből a televízióból. Óriási nagy hatás és nyomás van a televízión, a médián keresztül, rengeteg a szenny. Én is tapasztalom, és körülbelül 10 éve, hogy nem kapcsoltam be a televíziót, 10 éve, 9 és 10 éve, most már 10 éve, hogy megtértem, és én is nagyon sokat televízióztam, nagyon sokat néztem a tévét, és tudom, hogy milyen hatással van az intimitásra is, a gyermek fejlődésében. Én azt gondolom, hogy amit a Laci mondott, azzal nagyon egyetértek, hogy rendkívül nagy a felelősség rajtunk, hogy mi mit engedünk meg, és milyen példát mutatunk otthon. Ha azt mondom a gyermeknek, hogy olvassa a Bibliát, és én nem olvasom, akkor a gyermek nem tudja, hogy most mit tegyem. De biztos vagyok benne, hogy látja az iskolába, és mondják az osztálytársai, hogy mi mindent néznek. Ott nagyon sok gyermeknél van okostelefon. Én nem vettem én se a gyermekeimnek okostelefont. Nekünk is ez a kis pár ezer forintos telefon van. De rendkívül nagy a felelősség abban, hogy mi milyen mintát mutatunk, és mit engedünk meg a gyermekeknek. Úgyhogy ezt szerettem volna elmondani.
Az a tapasztalatunk Viktorral, hogy sajnos előbb kellett a gyerekeket felvilágosítani, mint ahogy ők életkorban ezt megkívánták volna. Mindezt tettük azért, mert olyan áramlatok érték őket máshol, hogy szükségük volt arra, hogy nyissanak egy jó dobozt és egy rossz dobozt. És megtanítottuk nekik, hogy a jó dobozban mi való, ami az Isten szerint való szexualitás, hogy az egy ajándék, és egy nagyon szép dolog, és hogy az egy férfi és egy nő, és ez ma nagyon aktuális. És megtanítottuk, hogy a rossz dobozban mi való, ami abszolút ugye Isten ellenes törekvések. Ha belenéztek egy-egy filmbe, a homoszexualitás már minden filmben benne van, még a legjobb vagy jobbnak ítélt kórházsorozatban, vagy akármiben is, és ráadásul a homoszexuális párok, azok mindig nagyon szépen élnek. Ezt is ugye meg lehet figyelni, és a heteroszexuális párok pedig mindig rosszba vannak. Tehát, hogy olyan szinten alattomosan csúsztatja be valóban a világ ezt a dolgot, hogy érdemes erre figyelni már előre, és sajnos előbb kellett nekünk is elmondani a gyerekeknek, de én azt gondolom, hogy megértették, és alkalmazni tudják a jó doboz, rossz doboz stratégiát, ha nem is fogalmazzák ők meg így, bár mi ezt is így elmondtuk nekik, és hát ez ma kifejezetten aktuális az intimitással és a szexualitással kapcsolatosan. Még csak egyetlen egy információt szeretnék ehhez, hogy Németországban olyan szinten van elterjedve ez az egész gender, nem csak Németországban, tehát Nyugat-Európában, hogy például a szülőknek olyan érzékenyítő programokat tanítanak, hogy tanítsák meg az egész pici csecsemőkortól felnövekvő gyermeküket, hogy átéljék a szexuális élményeket, milyen testrészüket hogyan kell simogatni ahhoz, hogy ezt már egész csecsemőkortól fogva, és így vezetik be ezt az egész szexualitást Isten ellenesen ennek a generációnak az életében. De ugyanakkor meg az a mi örömünk, hogy Jézus maga mondja, hogy imádkozik értünk, és hogy az övéi, azok az ő védőernyője alatt vannak, úgyhogy azért fel a fejjel.
Kitört az ebédidő, de szeretnék egy átvezetést ezzel kapcsolatban elmondani, hogy az ember miért és hogyan is fog okostelefont a kezébe venni, amit ott talán az érintő képernyős érthetőbb. Én elég egyhengeres vagyok ezeknek a kezelésében, ezt azért szeretném előre bocsájtani, és mindaddig nekem is ilyen nyomógombos telefonom volt, míg egyszer a lányomnak nem kellett egy Vác-Budapest jegyet vennem a nyugati pályaudvarban, és ott bizony ilyen érintő képernyős módon kellett használni a vásárlást. Hát én leizzadtam, mögöttem csak nőtt a sor, Én ott nyomkodtam jobbra-balra minden, sohasem az történt, amit gondoltam, nem tudtam, hogy kell visszalépni. Tehát, hogy bármennyire is szeretnénk azt, hogy ez csak behozza a rosszat, a hétköznapi életünk viszont olyan módon tartozik hozzá, hogy egy buszjegyet nem tudunk venni, hogyha nem ismerjük meg ennek a logikáját és ennek a használatát, mert átszövi oda-vissza az életünket. Tehát el tudjuk zárni a gyermekeinket ettől, de gyakorlatilag egy bank elintézést, egy bármit, ami hétköznapivá válik, egy buszjegyet nem tud vásárolni, hogyha ebből megpróbáljuk kizárni, és végtelenül lemarad. Valóban azzal a felelősséggel, amit itt az Otiék és a Laci is elmondott, hogy hát ezt mi tanítjuk meg, hogy mire lehet használni, és mire nem. A hivatalos közlendőm az, hogy ebédidő van. A mellettünk lévő nagy terembe lehet szendvicseket kapni. Egyetlen egy dolgot kértek tőlünk, hogy a templomtérben ne együnk, hogyha egy mód van rá is lehetőség. Holnap Isten tisztelet van, ki van takarítva. Nagyon szépen kérünk mindenkit, hogy ott nyugodtan fogyasszon, igyon, egyen, beszélgessen, hiszen a téma úgy látom megmozgatott mindannyiunkat. Úgyhogy a mosdók nyitva vannak, aki ismerős pasaréten mindenhova el tud menni, aki pedig nem, az nyugodtan kérdezze meg valakit, akit úgy látja, hogy rutinosan mozog. Én annyit tudok mondani, hogy ott a szembe velünk van egy lehetőség, a folyosó végén, hogyha kimegyünk, van egy lehetőség, tehát több mosdó is rendelkezésünkre áll, és 1:30-kor pontban szeretnénk kezdeni. Hajrá!